He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that.
Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez a Katpol Kávéház 97. adása. Én Enz vagyok, itt van velem Ramjäger 83.
Üdv.
És Jürgen, az NDK-s disszidensünk.
Igen, hát itt maradtunk nyaralni tovább is Magyarországon.
Jó volt a Balatonnál.
Igen, bár egyesek adták, olyan drága, szóval...
A kelet-német márkával ez nem lehet probléma.
Hát igen, ez kemény.
Ahogy megszokhatták már tőlünk a hallgatók, gyakran vesézzünk ki történelmi témájú filmalkotásokat, esetleg sorozatokat. És a mostani adáson se lesz az alól kivétel. Nemrég volt a mozikban egy új film, amely rekordokat döntött bevétel szempontjából, és rengetegen beszéltek róla, hogy most a Barbie című filmről fogunk szakérteni. Na jó, azért oda még nem süllyedünk.
Na, nem létezik feminista hallgatók, megszállak, hogy három férfi, nincs itt nő.
A Bechdel tesztet biztosan elbukna ez a podcast. Na de a komolyra fordítva a szót, a Barbie-val egy időben futó filmről fogunk beszélni, ami az Oppenheimer címet viseli, és ennek témája nagyon meglepő módon Oppenheimer. Aki, hogyha esetleg valaki nem tudna a hallgatóság köreiből, az atombomba egyik atyaként vonult be a történelembe, akinek voltak nagyon jól idézhető mondásai az atombombával, illetve az emberi természettel kapcsolatban, mert hogy egyébként egy nagyon olvasott személy volt, és egy kicsit különc is egyébként meg kell jegyezni. És hát éppen ezért vártuk, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyian vártuk ezt a filmet, mert igen, ígéretesnek tűnt, eleve Nolan, mint rendező, általában véve nem okozott eddig nekünk csalódást, és maga a film témája is olyasmi, amit érdemes megnézni, mert hogy eddig az atombomba feltalálására, vagy azáltal az atombomba tematikára nem nagyon készültek filmek. Legfeljebb japán alkotások voltak ebben a kérdéskörben, ami nyilvánvalóan érthető, hiszen ők az elszenvedői voltak a mai napig a egyedülének számító két olyan támadásnak, amikor atombombát vetettek be civil célpontok ellen.
Hát illetve volt egy hivatalos amerikai kvázi dokumentumfilm, és hát tudtommal talán volt még valami, ami már szintén amerikai volt, de az nem dokumentumfilm, hanem...
Meg szerintem volt egy Trumanról szóló film, ami még így, még a vége felé nagyon említi, nagyon filogizálja ezt, hogy akkor bevessen, ne vessen be, ami azért Truman az egyértelműen akart vetni az atomovát, úgyhogy szerintem kicsit az a filmben ezt... Hát, hogy túljátszották, de igen.
Egyébként ebben az amerikai filmben hangzik el például az a alaptalan állítás is, hogy Hiroshima lakosságát figyelmeztették előre.
Igen, ez egyébként elég meglepő lett volna. Tekintve, hogy pont az volt a cél, hogy nem érjék ilyen pusztítást képesek okozni. De játékfilmes megoldásban még biztosan nem volt erről így kifejezetten
és, szó. És hát tudtommal életrajzi film se nagyon volt, ami hát nem is az, hogy atomtudósról szólna, hanem tehát egyáltalán nem is tudom, bármilyen reál tudományt művelő tudóstól, nem is tudom, mikor csináltak utoljára.
Tudok egyet, ami egy matematikustól szólt, valami indiai matematikus csávóról.
Hát ez de... nem egy népszerű és nem egy gyakori műfaj, az biztos.
Nem egy könnyen eladható téma, az valószínű. És mit is egyébként látszik, amikor előkerülnek azok a jelenetek, ahol tudományos kérdésekre van, az, hogy alaposan utána néztek és kikutatták ezt a témát, mert valóban olyan adatok hangzanak el, amelyek megfelelnek a valóságnak, és olyan dilemmákat vetnek fel, amely tényleg foglalkoztat az atomtudósokat, például az, hogy nem égetik el a légkört teljesen véletlenül az első atombomba ledobásával. Ami azért mondjuk úgy, hogy némileg fontos kérdés, amikor egy ilyen fegyverbevetéséről beszélünk.
Igen. És egyébként mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan mozifilm, amivel érdemes foglalkozni. Már csak azért is, mert azt hiszem a Hadik című film óta aktuális filmmel nem foglalkoztunk.
Igen. Alapvetően régebbi filmeket dolgoztunk fel ezt követően, és most először van olyan, ami a mozikban is ment éppen aktuálisan. Nyilván ez nem a mi hibánk, hanem alapvetően annak, hogy a felhozatal az valahol a béka seggő alatt van. Na, de a 20. Marvel filmről nem fogunk továbbra se podcastelni, mert mennyire is szívfájdalom bizonyára mindenki számára.
Meg az Ant-Man, nem tudom ilyen.
Meg a hasonló szarokról, igen, ez valahogy ki fog maradni a jövőben is. Na, de komolyra fordítva a szót, ugye eleve ez az atombomba projekt, ez olyan, ami azért mind a mai napig megragadja szerintem az emberek fantáziáját, hiszen bár a háború fordítás az azért szerintem már elég késő jött ez a felfedezés, a háború utáni világ meghatározásában viszont kifejezetten nagy szerepet játszott, hiszen mind a mai napig az atomhatalmak erő egyensúlya az, ami a világpolitikának az alapját adja. Nyilván ez az erő egyensúly abban adik meg, hogy bármelyik atomhatalom képes ugye az egész világot elpusztítani, ezért közvetlenül egyik fél se piszkálja egymást általában véve, hanem esetleg ilyen proxy háborúkat vívnak egymással. Nyilván egyébként mondjuk, hogy ez az oka annak, hogy a indiai pakisztáni konfliktus is itt évtizedek óta be van fagyva, annak ellenére, hogy a kérdéseket érdemben nem rendezték, ami ennek a konfliktusnak az alapja, de nem akarok ilyen mélyen belemenni, mert bár megjelenik benne elég hangsúlyosan a háború utáni világ, és az, hogy az alkalmazása az mennyire volt jogos vagy nem jogos, erre majd szerintem itt a podcastben is kitérünk. De minden esetre maga a projekt az nem véletlenül ragadja meg sokak fantáziáját, hiszen egy várost építettek fel a semmi közepén, tényleg a munkájuknak élő tudósok éveken keresztül dolgoztak azon, hogy egy ilyen hatalmas tudományos áttörést elérjenek. És hát nyilván mindenki csodálja ezeket a különféle új eszközöket, amelyek a háború során születtek. Gondoljunk csak mondjuk a német csodafegyverek mai napig tartó hatalmas rajongó táborára, aki megvannak róla a győződve, hogyha öttel több manguszt le tudnak gyártani, akkor a németek uralnák most a világot. Meg ha 10-zel több bevekettő 62-t, meg nem tudom.
Meg hogy ha egy évvel korábban, ha két évvel korábban.
Igen, hogyha Hitlernek áramszedői lettek volna, akkor villamos lett volna. Lényeg a lényeg, hogy nyilvánvaló, hogy ez a téma előbb-utóbb filmre kívánkozott, és úgy gondolom, hogy elég jól sikerült ezt a témát bemutatni. Nyilvánvalóan egy életrajz esetén, főleg egy tudós életrajza, az azért nem egy James Bond jellegű karakter, de annyiban azért könnyítette a dolgot az, hogy Oppenheimernek azért eléggé, hogy is mondjam...
Hát én mondjuk, hogy valamilyen szinten így... Azt nem mondom, impulzív személyiségből szeretett a csomó dologba belekosni. Tehát te is mondtad az elején, hogy így volt benne egy ilyen filozófus, vallásos hajlam is, amellett, hogy ő ugye főként fizikus volt, sőt igazából először még kémikusnak indult, ha jól tudom. Tehát elsőnek így azzal foglalkozott, és csak ilyen másodóra szempontja vette fel a fizikát, de aztán rá kell jönnie, hogy ő inkább ebben jó.
Tehát ő ugye foglalkozott politikával is.
Hát igen, a film is eléggé.
A magánélete is eléggé viharos volt.
Igen.
Hát mondjuk a politikával való foglalkozás az, mondjam, szerintem elég sekélyes szempontok szerint csináltod, de erre majd később rátérünk.
Jó, hát persze, de ettől függetlenül foglalkozott vele, mert ugye, mint amely pénzt gyűjtött a spanyol polgárháborúba, a köztársaságiaknak.
Igen. Hát igen, meg ugye, de meg lehetett tudni, hogy túl életképes ember se volt, tehát így a, most jó, lehet azt mondani, hogy valakinek van érzék a gyereknevés, az valakinek nem, ez is megnyilvált. Meg ugye, mikor felkérték a feladatra, akkor is mondták neki, hogy mondta Grófs tábornok, hogy Oppenheimer azt hallottam, hogy egy hamburgeres bódit nem tudna elvezetni, tehát hogy így voltak olyan tulajdonságni általában a zseniknek megszokott lény, tehát ugye mindannyian ismerik a The Big Bang Theory-ba Sheldon-t, hogy nem annyira durva ő, az tény és való, de ilyen szempontból a élelmes karakter, annyira nem lehet mondani őt.
Szerintem ez a népszerű nézet, hogy aki ilyen reáltudományokat gyakoroló tudós, hogy ez egy ilyen életidegen, szerencsétlen, ez egy egész újabbkori nézet. Akkoriban egyáltalán nem volt ilyen előítélet a tudósokkal kapcsolatban, hát egy csomó fizikus, meg egyéb tudós volt, aki nagy nőcsábász volt, meg bulizott, meg drogozott. Tehát ez, hogy így életidegenek, és így nem tudom, így a kétdimenziós nőkre recskáznak, ez egy elég új nézet. Szerintem az utóbbi 10-20 évben lehet igaz. Akkor ez nem volt jellemző. Most ugye Oppenheimert azért valamennyire így mutatja a film, mert ugye valamilyen szinten igaz volt, de...
Hát persze, lehet, hogy erre a tudós képvisel próbált ott rögtön lennék reflektálni, igen, hogy így mutassák.
Mondjuk az igaz, hogy ugye akár elkészül ez a film, akár nem, az biztos, hogy ő valószínűleg a legismertebb atomtudós a történelembe. És annak ellenére amúgy például Nobel-díjat sose kapott. Ugye ellentétben más atomfizikusokkal, akik dolgoztak atomprogramokon világ több pontján. Egyébként semmilyen tudományos projektet nem vezetett, amíg ki nem nevezték a Manhattan projekt élére.
Egyszer kell nagyot alkotni, figyelj!
Úgyhogy a hamburger strandra vonatkozó hasonlat az valamennyire megáll a lábán.
Hát igen, jó, mert a filmben azért meg egyetemi oktatóként is, de lehetett azt mondani, hogy a túl nagy szigor jellemezte volna a oktatói tevékenységét, tehát ugye ez a filmben is látszik, hogy ott így...
A filmben megjelenik szerintem, hogy volt egy sajátos karizmája egyébként.
Karizmája volt neki tényleg, csak azért úgy inkább az ilyen szabad gondolkodásról szóltak az órái alapvetően. Mert mondta, hogy lehet, hogy maguk jobban tudják a fizikát, meg a matekot, mi mondta, hogy végképp jobban tudják az hallgatói, mint ők, úgyhogy...
Igen, és ő ilyen elméleti fizikus volt, tehát kísérleteket nem annyira végzett ő, tehát ezzel nem foglalkozott.
Igen, ugye erre egyébként reflektálnak is a filmben, amikor van egy jelenet, hogy mondja, hogy hát az atomot meghasítani, ez lehetetlen, ezt már kiszámoltuk, és így mondják, hogy oké, de a lévetek megcsinálták. És akkor fogja a fejét, de hogy lehet? Hát az elmélet szerint ez nem működik.
Azt lehet, hogy páron már hallották a hallgatóságból, hogy viszonylag hosszú filmről van szó, ugye kb. 3 órás, és ennek az az oka, hogy hát 3 szálon fut. Igazából a cselekmény, ez most így spoiler elem,
de... Hát meg több idősík van ugye, igen. Eleve.
Igen, a 3 szegmens megvan a filmnek, hogy így... Ugye mi úgymond ilyen New Media szerepbe elkezdtünk, hogy az első fel az lényegében az önéletrajzi rész, tehát ott még csak főség még a 3. rész, amiről fog szólni a tárgyalásról.
Igen, mert egyfajta keretben van ugye helyezve a 2 idősík, van a jelen idősíkja, amikor már ellene folyik az eljárás a McCarthy időszakban. Nyilván ugye a vörös gyanú rá is rávetült, nem alaptanul, amit majd látni fogjuk azért a filmből, tehát hogy kacérkodott ő azért a vörösökkel épp eleget, hogy gyanúba keverje magát. És van a másik idősik, amikor rendesen zajlanak a életének a történései.
És annak az első fele ugye a Manhattan terv előtti életéről szól, ugye egyetem,
hát igen, az egyetemtől
politikai
kezdik.
Kommunista kapcsolatai, igen. Egyetemi oktatói pályája.
Igen, ugye megfűzi azt a bolond kommunista nőt, nem tudom, hogy hívják. Egyébként jól hozta a szerepet, tehát ez elég hiteles volt a bolond kommunista nő copyright szerepében. És hát ugye látszik, hogy amikor a most némileg instabil érzelmi világban rendelkező emberek megtalálják egymást, ugye ez a nő is olyan impulzív volt, mint maga az Oppenheimer, és hajlamos volt, ugye nem tudni, hogy mit akar, kicsit ilyen bipoláris személyiségként jelent meg egyébként, igen. Legalábbis az én megítélésem szerint, hogy virágot ne hozzál, de azért dugunk.
Igen, tehát, igen, hogy... és sehoz képest meg... Jól tudom, ő pszichiáter volt, tehát hogy ez így érdekesen jön ki, hogy...
Hát ugye most nem akarok belemenni a fejtegetésre, de szerintem a pszichiáterek sokszor átveszik ezeket a dolgokat a saját pácienseiktől. Uh-huh. És hát ugye látjuk ezt, és akkor eljutunk oda, hogy ő szakszervezetet akar szervezni a egyetemen, és ugye már látjuk, hogy összetűzésbe kerül a status quo-nak az embereivel, ugye ott a tanszékvezetővel, mindenkivel, akik nem akarnak ilyesmit.
Igen, igen. Hát valamennyire is értik, hogy pontosan most miért kérde szakszervezet. Ugye mi tudósok vagyunk, nem ugye mozgalmák. Tehát ő ugye ezt a mozgalmát dolgot, ami benne volt Oppenheimerben, ezt így ez a status quo ember az eléggé így nem érezte magáénak, úgymond.
Hát igen, meg ahogy nézzük egyébként, valószínűleg Oppenheimer sem volt alul fizetve.
Hát igen, hogyha...
Most itt beleállni egy ilyenbe, hogy...
Igen, igen, hát most ilyen saját fizetésben, de felétlen utalnék az Ukrajnába küzdőknek mondjuk úgy. Vagy ha utalnék, akkor nem változtatta túl sokat a front helyzetén meg bármin.
Szóval minden esetre, hogy akkor szólnak rá, hogy figyelj már, le kéne állni ezzel a vörös dologgal, mert egy nagy projekt van készülőben, és... Ugye ahhoz, hogy megvalósítsuk, ahhoz kellene te is, csak még ilyen komcsi vagy, addig nem fognak beengedni. És akkor jön rá, hogy hoppácska, itt azért lehet, hogy az én jövőmet teszem kockára ezzel az egészen.
Hát igen, mert amikor a cselekmény elkezdődik, akkor már lényegében ugye levegőbe lóg a majdani fegyverkezési verseny, mert ugye akik fizikával foglalkoznak, azok már tudják, hogy létezik atomenergia, hasítható az atom, mondjuk ez csak később derült ki, de már ugye elméleti szinten tudták, meg az, hogy fegyverként használható, azt már tudták, hogy ez egy tudományos valóság. Tehát lehet, hogy megvalósítás az még odébb van, de ez mind létező dolog. És ugye már ebben éltek, tehát ugye a film kezdetétől igen. Már ugye ez itt egy állandó téma, ugye itt a tudományos életbe.
Hát persze, és ugye bemutatja egyébként a fontosabb szereplőket is, ez az első szegmens, az atom kutatás, ugye Niels Bohr, Werner von Braun.
Heisenberg,
nem von Braun. Heisenberg, bocs, a Braun az a rakétákat.
Hát Braun az csak megemlítve van, de jó, a célba jutatás is egy fontos kérdés, csak lehet, hogy nem annyi foglalkoznak vele a filmbe. Heisenberg szerepel is olyan kb. 3 percig. A...
Igen, én egyetemi katedrán épp előadó, úgy emlékszem.
Igen, igen, és hogy találkoznak, és annyi kb. Egy kétfogás, meg ilyen rövid beszélgetés volt köztük.
Igen, meg ugye egyébként Oppenheimernek ezt a kicsit ilyen autisztikus beütését mutatja, amikor elmegy Hollandiába oktatni, és akkor perfekt megtanul a szemeszter előtt hollandul, mert hogy hát milyen lenne már, hogyha itt angolul adna
elő. Hát, hogy figyeljetek németül, akkor végig nem akkor a kihívás.
Igen.
De, hát de azért mondjuk jó, 3 hónap alatt hát jó, csak azért, hogy előadásokat tarts, szerintem ez egy picit
hájafó dolog. Igen.
A szumorosnak találtam, hogy ha jól emlékszem, a Schweighöfer nevű elég felkapott német színész játszott a Heisenberget, amit azért találtam kicsit humorosnak, mert mondom, hogy 3 perc a szerepe, de...
Na, vannak ilyen rövid szerepek, tehát egyébként ezeket is sokszor elég híres színészek viszik el.
Hát én például magyar szempontból ugye Hohmann Mátét kellett megemlíteni, mint Szilárd Leót. Az is végül is egy olyan szerep, mint a Heisenberg, hogyha így vesszük.
Hát körülbelül egyenetben van benne a Szilárd Leó, ugye emlékszem, hogy kettőben talán.
Igen, bár megemlítik párszor, főleg ott a később a Manhattan projekttel kapcsolatos második felében a filmnek.
Előkerül külön a neve, de igen. Ugye eleve, most nem akarok előre rohanni, de egy másik helyszínen volt pont azért, hogy megosszák ott a felelősséget, meg ne legyen olyan, hogy bármiben, aki bekövetkezik, meg az egész tudós gárda.
Ja. Meg szerintem nyugodtan lőjük le a poént már előre, hogy ha valaki azt gondolná esetleg, hogy ebben a filmben egy kidomborítják, hogy hány magyar per magyarországi zsidó volt a projektbe. Az sajnos,
meg fog lepődni, hogy nem.
Sajnos ki kell ábrándítanunk, mert ez semmilyen formában nem kerül szóba, hogy hányan jöttek közülük Budapestről, meg beszéltek egymással magyarul, meg ilyesmi, hogy semmi szerepe nincs a filmben.
Hát igen, én így be az a népszerű legenda, hogy ott a Mars lakók ugye beszélgetnek egymással magyarul, hogy így ezt így elő szokták venni, hogy a magyar tudósok így értelmetlen nyelvükön ott így pofáznak, ugye ez így.
Hát ez elvileg megtörtént, de ennek azért úgy... Tehát a projekt szempontjából ezért nem akkora jelentősége volt, szóval.
Hát bár mondjuk azt belerakták, amikor van a átárt német tudós, aki mondja, hogy britként érkezett már a projektbe, és kérdezik, hogy maga mióta brit?
Hát mióta Hitler azt mondta, hogy nem vagyok német.
Már ez olyan érzetes. Ezek belerakták.
Szerintem térjünk rá arra, hogy mivel a film vége felé különösen ugye központi téma lesz az ő kvázi kigolyózása ugye a karrierje szempontjából Oppenheimernek az atomprogram későbbi szakaszából, úgy mondjam. Ugye miért tekintették gyanúsnak, megbízhatatlannak? És hát ugye ennek, ha jól számoltam, ugye 3 oka volt összesen. Az egyik, hogy az egyik fivére kommunista pártag volt, amit Amerikában, akkor a felesége is, és az a nő, akivel viszonya volt, ő is. És azt most őszintén szóval már kicsit belezavarodtam a forrásokba, amik utána néztem, hogy vagy a felesége volt az, vagy a szeretője, akinek a volt férje pártfunkcionárius volt, és el is esett
Spanyolországban. A feleségének.
Igen, és még a Spanyolországban el is esett.
Ez ugye van is a filmben, ugye mondja a feleség, hogy milyen értelmetlenül halt meg.
Ja, igen, ugye, igen,
azért lőtték fejbe, hogy a spanyol fasiszta golyója ne a falba csapódja, hanem a férje fejébe.
És... részt vett olyan gyűjtésben maga Oppenheimer is, ami a nemzetközi brigádoknak gyűjtött pénzt.
És mondták is a filmben, hogy a nemzetközi brigádokhoz, hogy eljusson az amerikai kommunista párt kell, igen.
Akkoriban még nem most volt persze, Patreon-nek hasonló.
Tehát azért mondjuk el azt is, tehát kicsi szájbarágos dolog, de azért mondjuk el, hogy mondjuk 1935-ben, vagy 1940-ben azért nem teljesen az volt ugye a Szovjetunió megítélése, mint később, különösen nem ilyen értelmiségi körökben, mert nagyon sokan gondolták úgy, hogy hát ez a jövő országa, meg az új ég.
Igen, hát az értelmiségnek volt egy nagy fellobbanása.
Egyébként a mai szempontból is ismerős, hogy a hírességek, értelmiségeknek valami új dolog irány nagyon lelkesednek, ezt ugye ma is látjuk.
Igen, tehát ha a vallás a nép ópiuma, a kommunizmus az értelmiség ópiuma. Igen, hallottam már ezt a hasonlatot, szerintem teljesen jogos. Nem tudom, hány ember volt, aki pénzt gyűjtött a nemzetközi brigádoknak, biztos sok. Én ezért jó indulatúan kívánom jelenteni, hogy önmagában ez nem annyira a marxista-leninista elköteleződés jele, mert a spanyol polgárháború kezdeti szakaszában azért mindenféle frakció részt vett, és sokan gondolták úgy, hogy ők is képviseltetve vannak.
Hát igen, csak aztán a frakciók betűróját játszottak egymást.
De ugye most ettől eltekintve azért ez a három dolog együtt, ez tényleg már bárkit gyanúsá tesz.
Na ugye a filmben is vannak más dolgok, tehát ugye ott van ez a Chevalier nevű francia származású.
Fizikus, igen, aki tényleg ügynök volt.
Aki úgy egyszer megjegyzi neki diszkréten, hogy hát amúgy, ha lenne amit át tudnál adni a szovjet szövetségeseiknek, akkor azt örömmel vennék, így baráti a szól neki.
Igen, meg látom, milyen jó szándékkal vigyázott a gyerekére, és ugye...
Igen.
Mondjuk valószínűleg bármilyen országban ilyen háttérrel az ember gyanús lesz, tehát az, hogy őt lehallgatták, megfigyelték, az elég standard dolog.
Hát igen, főleg Hoover Amerikáján volt
meg. Na most az tény, hogy ezt később ellene felhasználták, de most erről majd később beszéljünk. Hát a másik dolog meg az, hogy ezt megígértem egy 5 perccel ezelőtt, hogy erre rátérek, szerintem érdemes rátérni, hogy ugye az a tényállás, hogyha 1940-ben az ember egy elméleti fizikus volt így Sacramento-ba, vagy San Francisco-ba, hát alapvetően milyen nőkkel lehetett kavarni, hát nagy részt kommunistákkal.
Valami nem változott 100 év alatt sem. Tehát csak most már fizikusnak se kell hozzá lenni.
Hát mégis most már egy társadalom.
Igen, tehát a társadalmi normák szigorúbbak voltak, mint ma, ugye a Kaliforniában is, és hát történetesen a kommunista, illetve a baloldali mozgalmár nőkről mindenki tudta, hogy azért aránylag könnyen kaphatóak. Tehát az, hogy Oppenheimer ilyen körökben forgott, azt még szerintem önmagában lehet, hogy csak tisztán önző céllal tette, és ezért se lehet annyira fejére olvasni, mint mondjuk politikai hibát. Különösen az ő hát beállítottságával szerintem abszolút nem meglepő, hogy... Mert gyanítom, hogy volt szándékosság is ebben, hogy ilyen körökben mozgott, szóval...
Tehát ez valamit, ha valaki elmenem a Pride-on csajozni.
Igen, tehát most körülbelül...
Biztos, hogy volt egy ilyen, de azért... Szóval, amikor már ennyi red flag van, hogy is kívülsősen fogalmazzunk. Ott lehet, hogy május elsői felvonulást tartanak, szóval...
Igen, szóval röviden ennyit el kell mondani arról, hogy miért volt gyanús ugye a titkosszolgálat szemébe, és hát megint ne szaladjunk előre annyira, de aztán később, mondjuk 10-15 évvel később kiderült, hogy a, úgy általában véve ez a gyanakvás azért indokolt volt. Nem Oppenheimer esetében, de azért más esetekben.
Igen. Hát igen, Rosenberg házas pár, meg elég pár
napok
kiderült. Még végén.
Ez egyébként pont egy fontos vetülete volt a Manhattan tervnek, hogy a vezetőség, tehát akik az egészet ugye elrendelték és felügyelték, azok nem tételezték fel, hogy itt lehetnek szovjet kémek. Tehát meggyőződésük volt, hogy a szovjetek tényleg nem tudnak erről az egészről semmit. És majd minden meglepetés lesz, ami eredményt hoz a szovjetek számára. Tehát egyrészt a filmben erről azért részletesen szó van, hogy az ő előélete, magánélete, szakmai előélete, hogy Oppenheimernek, és hát érintőlegesen megismerjük, ha másképp nem, akkor említés szintjén a korabeli híres atomtudósokat.
Igen, tehát itt se volt egy nagy karakterkifejtés, nem tudom, csak itt így bemutatta, hogy nagyjából az, hogy kinek mik lehetnek az esetben motiválsz, mink a tudományterület, aztán igazából a legtöbb atomtudóst ennyivel le is rendezik.
Igen, azt hiszem, hogy Otto Hahnt meg Fermit csak úgy említik, mert ugye ők nem ott voltak.
Igen.
Bár belőle az eredményeik azok nagy jelentőséggel bírtak.
A Szilárd Leó is ugye máshol volt, ő is két jelenetben szerepel igazából, vagy háromba talán.
Igen. Oroszokról semmi szó nincs, azt hiszem egyáltalán.
Nincs azok teljesen.
Említés szintjén majd később megemlítik az oroszokat, de azt csak nagyon...
Igen.
Meg Telerede játszik benne egyébként egy eléggé antagonisztikus szerepet. Azt kell, hogy mondjam, ő egy eléggé negatív szereplőként van lefestve, akit primadonnáskodik, meg állandóan elégedetlen, meg
hát, illetve...
saját előmeneteléért bemártja az Oppenheimert.
Hát meg nincsenek olyan erkölcsi dilemmái ezzel az egésszel kapcsolatban szerintem, mint Oppenheimernek. Tehát...
Hát mondjuk azért, amikor kiszámolja, hogy elpusztulna a légkör, akkor kicsit megijed.
Hát... Igen.
Még azzal a résszel kapcsolatban volt egy érdekes feltétel, és ugye a németeknek akkor kell szólni, hogy ez tényleg igaz.
Ja igen, ezt Einstein mondja, hogyha tényleg alá tudják számolással támasztani azt, hogy nagy X-el lehet, akkor a németeknek is szóljunk, hogy ők se vessék már, melyik szíves.
Jó, igen, Einstein is szerepel. De viszont az ő szerepe jelentősebb, mint mondjuk a Heisenberg.
Elég karakterisztikusan is jelenik meg alapvetően.
Igen.
Hát igen, egyfajta úgymond mesterként is megjelenik. Pont van a rész, talán az elején, mikor azt hiszi ugye a másik negatív szereplő a Strauss bemutatja az Einsteinnek, hogy hú, most bemutatja Oppenheimer az Einsteinnek, mekkora...
De hívjuk csak Stark admirálisnak.
Igen, de Stark admirális, igen. Bemutatja, akkor, hogy a mekkora találkozó...
Persze, hogy aki nem látta, annak el kell mondani, hogy Robert Downey Jr. játsza, aki ilyen Marvel filmekben Tony Stark karakterét alakította. És ugye létezett valóban egy Stark admirális nevezeti személy, és ez a Strauss is egy admirális volt.
Igen.
Ja. Jó, tudom, elmagyaráz a szar, de...
Nem baj.
Száj volt.
Igen, szóval mikor bemutatják, hogy ú, mekkora lesz, bemutat Oppen, hát ismerem Einstein.
Ja, ez az egész film, ez jó ürügyökockulásra minden szempontból. Mondjuk olyan szinten azért nem mennek bele a magfizikába, mint amennyi mondjuk egy fizikus számára már olyan szórakoztató lenne.
Igen, még Freya se kerül szóba.
Ja, valószínűleg sokan nem vágták, hogy ez mire vonatkozott. Ugye most visszautaltunk a Vikingek című sorozatra, ahol...
Igen, ahol a Lagerta mondja, hogy Freya, tölts meg maggal.
Igen.
És... Szóval magfizika.
Igen. Igen. De ugye azért olyan szinten... Nyilván ezt nehéz lenne egy akár 3 órás filmbe sűríteni, ezt az egész dolgot, hogy...
Úgy gondolom, hogy pontul eltalálták azt a tudományos adatmennyiséget, ami még befogadható az átlag néző számára.
Igen, mert most így simán így bele lehetne menni nagyon részletesen, hogy miért tételezték fel az amerikaiak, hogy a németek előttük járnak. Nem
hát
tudom,
igen, ebben
hány évvel.
Igen, most mondjuk a filmben említik is, hogy hát ugye hamarabb kezdtek a németek sokkal igen, foglalkozni igen, ezzel a maghasadással.
Igen, meg hát ugye tőlük értesültek, hogy ez így lehetséges. Tehát, hogy ez így benne van, hogy így voltak olyan elképzeléseik, hogy valószínűleg erre lehet, hogy nagyobb összeget áll, ami később kiderült, hogy ez nem így volt, hogy ezért a Hitler Németország nem kezelte ezt akkor a prioritásként, mint mondjuk a általatok előbb említett másfajta csodafegyvereket.
Hát eleve ugye, ha már egy kicsit rátérünk itt a németekre, elég sok zsidó atomtudós volt, szinte majdnem mindaz volt, őszintén szóval. És nyilván ez eléggé bizalmatlanná tette azt a náci vezetést, amely nem túl sokra tartotta a zsidókat, egyfajta ilyen zsidó tudományként kezelték ezt az atomfizikát, és hát nyilván éppen ezért sem prioritizálták annyira, mert nem vártak tőle valós eredményt, ugye valamiféle zsidó trükknek fogták fel ezt az egész atomfizika témakört.
Hát igen, valahogy talán úgy álltak hozzá, mint Sztálin alatt a genetikához, mert arról is megállapították, hogy ez ilyen burzsúj tudomány. És ez...
Hát, tehát, a szociológiára is azt mondták, hogy a Bomcsik a mironikus tekintve, hogy manapság minden 10-ből 8 szociológus Komcsi.
Hát a BPP jelentik el érdekes terve volt a 20-as évek Szovjetunióban, hogy a Sztálin majom hadseregére gondolva, meg ilyen egyéb kreatív ötletek, igen, csak hát igen, akkor a végeredménye, hogy itt rám égés volt az lett, hogy rájöttek, hogy ez burzsúj tudomány.
Igen. És hát ugye ez a hozzáállás vezetett ahhoz, hogy olyan sok németországi atomfizikus, illetve fizikus ugye disszidált, mert kivándorolt.
Igen, és ugye rossz irányba is indultak el, mert a nehéz vizet akarták hasznosítani, ahelyett, hogy a... Mi is volt, amit ténylegesen használtak?
A grafit.
A grafit, igen. Igen, hát nyilván a Csernobil című sorozatra visszautalva.
Igen, ugye ez tény, hogy amikor a németek elkezdték a kutatásokat, akkor a kezdeti szakaszba a kutatás vezetője, most már meg nem keresem, hogy mi volt a neve, de mindegy is, nem olyan fontos, ugye azt az eredményt hozta ki, hogy a nehéz vízben több fantázia van, mint a grafitba tévesen. És ez ugye egyből félre is vitte nagy részt az egész projektet.
Igen, egyébként ez erről is beszélnek fontos, a filmben hogy a, is. Hogy a norvégok egy rajtaütés során a nehéz vízüzemeket tudták szabotálni, mert ez is jelentősen visszavetette a német atomprogramot.
Igen.
De ugye azok a szenáriók, hogy a németek valamikor kihozzák az atombombát, és dicső győzelmet aratnak, és most csak a vérabú fejekben létezik, mert hogy 45-ben, amikor kihallgatták az atomtudósokat, erről egyébként valami dokumentumfilmben hallottam, nagyon ötletesen ilyen lehallgatott szobába tették be őket őrizet nélkül, és akkor elkezdtek dumálni. Úgy derült ki, hogy még kb. Egy évre lehettek attól, hogy valami működőképes dolgot hát, összeeszkáváljanak. Vannak olyan teóriák, hogy esetleg egy piszkos bombáig eljutottak volna, de ezt fenntartásokkal kezelem.
Hát meg ugye itt az a helyzet, hogy az egész atomfizikának ez a szakasza, ez a tudományos szakasza, ez tele van ilyen titkosszolgálati történetekkel, meg egy nagyon fontos titkosszolgálati szállal. Ugye a film cselekményében is egy fontos dolog, hogy ugye tudják az amerikaiak, hogy a németek hol tartanak a kutatásban.
Hát ugye többek között a titkosszagát művednek összehető, hogy ugye Koppánága kiütták szólt, hogy Niels Bohrt, aki ugye beszámolt nekik, hogy a németek nehéz víz, amit így említettetek, hogy abba az irányba indultak el.
Igen, és ilyen, mivel abból indultak ki, hogy a németek élen járnak a kutatásba, azért feltételezték, hogy nyilván élen fognak járni az atomfegyver kifejlesztésében is, és Amerika ehhez képest ugye le van maradva, mert ők még nem tartanak ott a kutatásban sem. Egyébként ugye az elnököt, ugye Rooseveltet így győzték meg arról.
Hát egy többek között Einstein ugye.
Einstein, meg még Szilárd Leó, meg még ugye több tudós.
Igen, de ugye fordult hozzá, név, akik ugye...
És akkor ugye ezzel fordultak hozzá, hogy hát jó lenne belefogni ebbe a projektbe, mert ha nem, akkor a németek elő fogják elkészíteni a bombát. És én nem tudom, hogy ebben mennyi volt a puszta félretájékozódás, vagy tudatlanság, vagy előítélet, de ugye az önmagában az, hogy a németek előrébb jártak a tudományos eredményekben, az nem jelentette azt, hogy... ugyanolyan neki buzdulással fognak atomfegyvert fejleszteni.
Hát ugye ők abból indultak ki, hogy de, ez most védhető akár úgy is, hogy a legrosszabbat feltételezték, vagy lehet mondani azt, hogy tudták, hogy kell jól pénzt kérni a saját kutatásaikhoz. Némileg cinikusabb hozzáállással, ezt már nyilván nem tudjuk meg utólag, hogy mi lehetett mögötte a szándék, de annyi bizonyos, hogy az, hogy a németek már elkezdtek ezzel intenzíven foglalkozni egy időszakban, ahhoz vezetett, hogy az amerikaiak is elkezdtek jelentős összeget beleölni ebbe a projektbe.
Igen, és csak hogy egy részletet mondjak ebből az egészből, ugye a német atomprogramnak egy elég fontos helyszíne volt Strasbourg, és mikor Strasbourgot 44 novemberében ugye elfoglalják az amerikaiak, vagy felszabadítják, most mindegy, ugye az egyetemen megtalálják az atomprogramban a vonatkozó dokumentáció nagyon jelentős részét. És abból már kiderült, ugye 44 decemberére, hogy nagyon túlbecsülték a német atomprogram állását. És ugye az is kiderült, hogy 1942 után kifejezetten nem is foglalkoztak ugye az atomfegyver fejlesztésével, az atomenergia fejlesztésére koncentráltak, ami ugye Németország esetében érthető, mert mondjuk joggal gondolhatták azt, hogy a háború után majd az atomenergiában milyen nagy lehetőségek lesznek egy olyan nyersanyag szegény
ország. A háború alatt is eléggé nagy energia problémákkal küzdött Németországon, úgy látszik, hogy német dolgok szintén nem változnak.
Hát azt meg ugye senki nem tételezte fel, nem csak Hitler, hanem a német hadvezetésben senki nem tételezte fel, hogy a háború megnyeréséhez szükség lehet ilyesmire. Hát miért lenne szükség?
Ott vannak ezek a remek mauszban, a többi, ami ugye el se készül. Ha elkészül, akkor se tudják bevetni, mert besüpped az első útkereszteződésre.
Hát igen, vagy mint a fókerteseknek a fele, hogy gyakorlatilag intás közben felrobban, tehát hogy így...
Hát meg az, hogy 1940-ben Hitler úgy ítélte meg, hogy semmilyen fegyverre nincs szükség, ami a tervezési fázisban van, és több mint egy év lesz, mire gyártásra kerül, és minden ilyen projektet leállítottak. Mert hát miért lenne rá szükség? Hát ugye ők azzal kalkuláltak, hogy 1941 végére befejezik a háborút, tehát akkor minek kéne ilyeneket fejleszteni? Hát nem. Teljesen jogos. Mondjuk amikor ugye elindul a Manhattan projekt, vagy a terv, hát az amerikaiak se vehették biztosra, hogy ez a háború végére eredményt hoz, mert ezt nem lehetett tudni előre.
Abszolút nem. Hát ugye nyilván mi csak azokról a projektekről értesülünk a legtöbbször, ami sikerre zárult. De most gondolhatjuk, hogy a németeknél biztos, hogy 50 millió olyan terv voltam, így a kukában végezte, és valószínűleg az amerikaiaknál is volt rengeteg olyan projekt, amivel fosták a pénzt, és így végén egy papírfecni halom lett belőle, mert rájöttek, hogy semmi értelme az egésznek.
Igen. Ebből a szempontból a film azok számára is érdekes lehet, akik valami perrezokból így gerjednek így a projektmenedzsment témájára, mert... Tehát ez így tök jó bemutatja, hogy egy ilyen óriási projektet hogy felügyelnek, hogy vezetnek. A film nagy részt erről is szól. Akkor mennek bele ebbe a témába, amikor Oppenheimer kinevezik az egész projektnek a tudományos felelősének.
Hát igen, de ugye ott volt azért a katonai főrt, meg a Groves tábornok.
Ilyen Groves tábornok, aki az egész projektért felelős volt, és egyébként, hogy Matt Damon játsza. Hozzá kell tenni azért, hogy a valóságban egy ilyen kicsit rondább, köpcös ember volt. Tehát itt mondjuk egy kicsit úgy lódít a film, hát, de...
Igen, már azért próbálták arra megoldani, hogy...
Igen, mert hát jobban antikommunista is volt Groves egyébként. Ezért is többek között sokan furcsálták akkoriban is, hogy az jutott ki, hogy jól kijön, előbb is említett, hogy köztetlen baloldali nézetű Oppenheimerrel. Valaki, hogy a filmben akkor már fogalmat, akkor már ilyen New Deal-es demokratának vallotta magát.
Igen, meg ugye úgy ábrázolták a filmben, hogy ő hajlamos volt félretenni a saját személyes nézeteit, amikor úgy gondolta, hogy ez a hazája számára előnyösebb. És nyilván úgy gondolhatta akkor, hogy egyrészt az atomprojekt az egy nagyon fontos dolog, másrészt meg nyilván gondoltatta arra is, hogy a saját karrierét ezt milyen pozitívan befolyásolja, hogyha egy ilyen projektnek ő a katonai agya.
De igen, hiszem, amikor indult, akkor még csak ugye ezredes volt, és akkor ott a híres beszélgetés köztük, hogy magas a tábornok, maga nem kapott Nobel-díjat, ugye?
Egyébként ugye általában évvel a párbeszédek szerintem nagyon jók a filmben, de...
Emlékszem, az egyik atomtudós, mikor fel akarja venni, akkor mondja, hogy hát de figyelj már, Robert, én nem vagyok katona. Azt mondja, ez egy tábornok mellettem. Katonában van nekem pont elég, nekem tudósok kellenek.
Igen, és néha olyan életszerűtlennek hatnak a párbeszédek, de hogyha belegondol az ember, hogy itt ilyen, hát hogy mondjam, elég agyos felek között mennek, akkor igazából rájönnek már milyen ne lehet.
Hát meg maga az egész helyzet azért szerintem sokszor adja ezeket a dolgokat, tehát egyszer csak megjelenik előtted Oppenheimer, és 3 évre ki kéne költözni a sivatag közepére egy olyan település, amit csak most kezdünk el építeni. És ott dolgozni valami kurva fontos, titkos projekten. Most ilyenekre nem azt fogja mondani az ember, ami nem csinál erre életszerű válasz, őszintén szólva.
Igen, az, hogy 3 várost építettek föl a semmiből, nem beszélve minden más létesítményről, ami már létező településeken volt. És volt egy ilyen kimutatás, hogy az egész Manhattan terv akkora kapacitások felett diszponált, mint amekkora az egész ország autóipara unblock. És hát ugye az amerikai autóipara legnagyobb volt a világon, ez mondjuk jelzi, hogy azért milyen hatalmas milyen lehetőségekről és kapacitásokról van szó, meg az, hogy ugye majdnem 150 ezer ember dolgozott az egészen, az is jelzi, hogy nem kakival gurigáztak.
Nyilván egyébként nem véletlen, hogy a háború az eszméletlen módon tudja pörgetni a gazdaságot. Hát, hogy itt aztán tényleg pörgött a GDP 1000-rel. 150 ezer új munkáját teremtette, gondolom.
Hát, ez egész Amerika jellemző volt, hogy akkor fegyveripar gyakorlatilag mindenhol ezt elérte.
És mindezt úgy, hogy a vezetőséget számítva senki nem tudja, hogy egyáltalán mind dolgoznak.
Tehát igen, gyakorlatilag csak a problémákat vetik fel a tudósodók, meg próbálnak a részproblémák megoldást tenni, és ugye csak pár szereplőt, aki látta az egészet, hogy ugye miről szól konkrétan.
Nyilván egyébként a titkosság fontos része igen. volt ennek a projektnek, és ez meg is jelenik ugye az egésznek a tervezésében. Ugye látjuk, hogy hogyan osztják szét a divíziókat, hogyan van minden divíziónak saját belső rendszere.
Igen.
És akkor csak ezennek a divízióknak a fejei tudják a teljes képet, tehát hogy gyakorlatilag egy maréknyi ember.
Szerintem jól bemutatja, hogy belülről az egészet, és hát ez is egy nagyon egyedi témaválasztás. És ugye látjuk egészen, hogy a végkifejletik, hát úgy értve a végkifejletik, hogy az első sikeres teszt, aztán az első bevetés. Szerintem egyébként az talán a filmnek így talán csúcspontja, amikor elidőznek az első teszten, mert ez egy viszonylag hosszú jelenet. Amikor ugye az első, egyébként hiszem, hogy a plutónium alapú bombát akkor robbantották fel, ugye ott a, hát úgymond Los Alamos badát, mondjuk az igazság szerint az majdnem ilyen 350 kilométerre onnan, de még a programhoz tartozó ilyen üres sivatagban. Tehát az egész jelenet sor az nagyon jól el van találva.
Nagyon jól építi a feszültséget, tehát hogy a végig ott lóg a levegőbe, hogy mi van, hogyha nem fog működni, mert akkor hogy elfüstöl az összes plutónium, amit eddig összegyűjtöttünk, és 3 évig nem lesz elég plutóniumunk egy következő bombát összerak.
Hát igen, meg ugye gyakorlatilag az, hogy tudjuk, hogy fel fog robbanni abban, de mégis hogy úgy tud feszültséget kelteni. Tehát nem az a helyzet van, mint szokott lenni a filmekben, hogy arra van olyan hogy nem robban. Itt arra van olyan hogy fölrobban, de mégis hogy feszültséget kelt bennünk ez az egész szituáció. Tehát ez is
hát
egy
igen, ilyen... azért szerintem úgy nagyjából mindenki tisztában azzal, hogy volt működőképes atombomba 1945-re.
Igen.
De mégis olyan bele tud helyezkedni az ember az adott szituációban, hogy átéli a félelmeiket a szereplők.
Bár bizonyos szemben vitattam azt, hogy mindenki tudja, hogy hallottam olyanokat, hogy középiskolai érettségen megkérdezik a második világháborút, elmondja felül az első felét, és aztán végén megkérdezik, és akkor végül kinyerte a háborút. És gyakran van az, hogy azt meg a németek, mert ugye csak az első felét tanult volna tisztelnek, tehát hogy így ilyen lepontban el tudom képzelni, hogy vadolját, hogy valaki neked új információ lehetett.
Nem zárom ki,
nem azért... Nem a szegmens, de...
Azért bízom benne, hogy aki erre a filmre beöl, azért az legalább ennyivel tisztában van, és nem csak a Barbie után nem ért haza, és még kellett valamit csinálni.
Egyébként azt szóvá is tették, azt hiszem, hogy kritikusok, és ez valóban így van, hogy az éles bevetést azt nem tárgyalja a film, mert arról csak úgy ugye, rádió.
Hát ugye látjuk a vitákat, amik oda vezetnek.
Hát hogy az erkölcsi dilemmák jönnek ki ezzel kapcsolatban, igen, inkább az.
Igen, ugye Szilárd Leóék nagyon le akarják állítani az egészet, hogy értelmetlen. Ugye látunk az egyetem is egy jelenetet, amikor ott a munkatársak lázadoznak a bevetés ellen, hogy ennek semmi értelme már.
Mert mindenki a németekre tartogatta, úgymond.
Engem is, hát ugye mire elkészült, addigra Hitler már halott volt egy ideje, meg ugye a németek kapituláltak.
Meg akkor már több mint egy éve tudták, hogy ténylegesen a németek hol tartanak a programjukkal. Úgyhogy...
Igen, de nyilván egy ilyen projektet már akkor minek állítsunk le, igen. Tehát hogy ez egy érthető döntés volt. És nyilván ugye látjuk ezeket a vitákat. Oppenheimer ő előadja, hogy miért kéne bevetni, meg miért nem kéne bevetni. Kicsit ilyen tartózkodó állásponton van, én úgy látom a film alapján legalábbis úgy jelenik meg, hogy nem különösebben mondja, hogy be kéne vetni, meg azt sem, hogy nem kéne bevetni.
Hát igen, Trumannak emiatt se szimpatikus Oppenheimer, ami a filmben is megjelenik, hogy ezt pipolja, akkor többet ne engedjék be az irodámba.
Igen, ez valójában is így volt, csak egyébként keményebb szavakkal. Ja, hát ugye ez egy kibaszott kretén, ugye az.
Ja, hát igen, hát mondják, hogy ő neki alapból jelentes stílus, hogy Mr. Jött a vadnyugaton, úgymond nőtt fel, szóval így... Igen, a vadnyugati hősök,
aztán hozzá kell tenni, hogy a Truman meg abba bukott vele politikailag, hogy nem hagyta meg Carternek, hogy 30 atombombát dobjon le Észak-Koreára. És ebből akkora balhé kerekedett, amikor leváltotta meg Carter, hogy az újraválasztási esélyek teljesen.
Hát jó, meg ugye el is lett a háború, meg a szovjeteknek ugye akkor már lett ugye hidrogénbombájuk, ugye egy év az amerikai 51-es után, szóval... Ezek is közrejátszott, meg ugye előtte ugye Kínát is elvesztették, tehát is sok minden, de igen, valóban ez a MacArthur-os sztori, mikor ugye az amerikai Cézárt próbálta.
Igen, hát igen, MacArthur egyébként mindig sokkal jobb PR-os szakember volt, mint katona. Szerintem el lehet mondani az ő karrierjéről.
Hát meg a Japánban aztán kiderül, hogy igazából ő egy ilyen politikusnak sokkal alkalmasabb.
Abban a szerepben nagyon jól érezte magát, amikor ott Japán kormányozgatta pár éven keresztül.
Igen. És egyébként a filmben tényleg jól bemutatják azokat a valódi dilemmákat, hogy például ugye többen felvetették a vezetőségben, a Manhattan terv vezetőségében is, hogy hát mi lenne, hogyha a japánokat figyelmeztetnék, és valami előre megnevezett lakatlan szigeten ledobnák a bombát, mert akkor mindannyian látnák, hogy ténylegesen itt milyen fegyverrel rendelkeznek. De hiszem a Groves tábornak is közvetette, pusztán katonai szemszögből is teljesen jogos észrevétel volt a valóságban is, hogy hát na jó, de mi van, ha nem működik végül? Mert ugye tudjuk, hogy ez egy lehetőség, hát most akkor az egész világ rajtunk fog röhögni.
Hát egyrészt ugye vagy nem működik, másrészt, hogyha előre szólnak, lehet, hogy a japánok felküldik mindennyiket, ami maradt, hogy most leszedjük ezeket a rohadékokat.
Meg hát mi van akkor, hogyha működik, de a japánok pedig úgy ítélik meg, hogy valójában csak egy bombájuk volt. Na akkor mi van?
Tehát ugye ez... Rosszak egyébként ezt adották le a második bombát. Igen, is igen, a valóságban. Tehát,
hogy... Bár... Most sokan vitatják ezt, hogy az atomvad tényleg az volt, vagy például, hogy a szovjetek Mandzsúriát elfoglalták, és a japán olaj meg vasérc készlet így ugye eltűnt a kezükből. Tehát itt sok összetevős a japán kapituláció, és valóban van egy ilyen álláspont, hogy a két atombombát lehet, hogy felnagyították annak hatását. Főleg ugye, hogy tudjuk is, hogy akkoriban csak ugye ez a kettő volt, és a újabbat, ahogy ti is mondtátok, azt elég sok idő lett volna újra előállítani.
Ezek a dolgok már mind utólag tűnnek fontosnak. Akkor senki nem tekintette fontosnak. És olyan szinten nem, hogy nem is az elnök döntött arról, hogy mikor és mit támadjanak meg vele, hanem így alatta három szinttel a 21. légi hadsereg. Vezérkara döntötte el ezeket a kérdéseket, csak ilyen irányszámokat kaptak, hogy ugye a valóságban az volt, de ez is benne van a filmben, jobbokra kell mondani, hogy ugye a kormány kijelölt 4 célpontot, és megmondták, hogy ettől eddig támadjanak meg 2 a 4-ből. Ennyi volt az utasítás, semmi több. Tehát... De annyira komolyan nem vették ezeket. És azért 2, mert 2 bomba volt kész.
Hát igen.
És hát ugye a harmadikra még várni kellett volna hetekig, mire bevethető.
Hozzá kell tenni, hogy ugye a japánok már egy ideje jelezték, hogy ők nagyon szívesen kapitulálnának, viszont ígérjék már meg nekik, hogy a császár a helyén maradhat, mert azért azt szeretnék. És ugye kötötték a szövetségesek az ebet a karóhoz, hogy nem ő csak a feltétel nélkül itt fogadják el, és majd ők eldöntik úri passziójukba, hogy marad-e a császár vagy nem, de majd a háború után. MacArthurnál láttuk, hogy nem volt különösebb gondja, hogy a császár a helyén maradjon. Tehát ebből a szempontból nyilván ez is már csak utólag látszik így, de tök felesleges volt bevetni, mert nem változott érdemben a kimenetel ahhoz képest, hogyha nem vetik be, nem elfogadják a japánok, ez az egyetlen egy feltételét.
Hát persze, tehát, ha valaki másképp tudja a kedves hallgatók közül, nyugodtan írja meg, de ahogy én tudom, azt senki nem kérdőjelezi meg, hogyha előre közölték volna ezeket a feltételeket a japánokkal, amiket végül közöltek, akkor objektíve semmi szükség nem lett volna a
igen, tehát azért oké, hogy fanatizmus meg akármi, de ez kicsit azért félreértése a japán vezetésnek is, mert hogy azért eddigre már a legidiótább ilyen tényleg filmbe kívánkozó ultranacionalistákon kívül úgy gyakorlatilag mindenki látta, hogy itt már szar van, tehát a palacsintában nem igazán fogunk már ebből jól kijönni.
Hát a ezredesi és az alatti beosztású tisztek közül voltak mondjuk aránylag sokan, de azért kisebbségben, akik vérkomolyan gondolták.
Hát igen, hogy... de ők is, olyan, mint a németek, kimondják a parancsot, akkor alapvetően ők is így...
Hát mindenhol gondolkodni tették a fegyvert, hát leszámítva pár ilyen egységétől elszakadt katonát, akik így nem akarták elhinni, tényleg vége.
Igen. És azt még azért tegyük hozzá, hogy erről viszont nincs szó a filmben. Nem, mondjuk érthető, hogy nincs szó a filmben, mert ez nem kapcsolódik az atomprogramhoz, de a japán vezetés abban az utolsó szalmaszába kapaszkodott még, hogy a Szovjetunió velük szemben semleges, és hát ha majd a szovjetek közvetítenek, akkor méltó békét lehet kötni ugye az amerikaiakkal. És ugye amíg a szovjetek nem üzentek hadat, és nem támadták meg ugye Mandzsúriát, addig ezzel számoltak, és így, de ez úgy még görcsösen ragaszkodtak, hogy ez még itt egy lehetőség, amivel élni kell, és nem tudom. Tehát. Csak hát ugye végül ilyen nagyon idétlenül jött ki a lépés, úgy mondjam, hogy ugye aznap derült ki, hogy ez nem járható út, amikor már a második atombombát dobták le, és ugye ezért is nehéz egy kicsit kibogozni, igen, hogy melyik mennyi jelentőséggel bírt. De mondom, szóval objektíve a szovjet hadbalépés önmagában már elég lett volna ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzák. Mondjuk az is kétségtelen, hogy az atomtámadások egy jó indok voltak, szigorúan csak indok, ugye a lakosságnak, meg a hadseregnek, hogy hát valójában miért kell megadni magunkat, úgymond, ezt ugye nem mondták ki egyszer se, hogy megadják magukat, de objektíve megadni magunkat, ugye...
Vagy mi tisztességesen harcoltunk, de hát olyan fegyvereket vetnek be, amivel már nem tud mit kezdeni.
Igen, tehát indoknak nagyon jók voltak a atombombák, ez tény. Ugye, nyilván egy szovjet hadbalépést azt nem olyan egyszerű eladni magyarázatként arra, hogy így évekig azt mondtuk, hogy itt az utolsó emberig dicsőséggel harcolni, és akkor, ja, mégse, bocs.
De... Hát ugye jellemző, hogy a háború dinamikájára az utolsó emberig tartó harc, ez általában addig népszerű, amíg ugye a front kellő távolságra van a hátországtól. Ugye azt láttuk, hogy a németeknél sem volt aztán ilyen hű, de nagy ellenállás a szövetségesekkel, nem pedig aztán ott is ott volt, hogy fú, miért a folkért, mind meghalunk. És hát nem ide tartozik, de ugye a német propaganda az például nem is arról beszélt, hogy feltétel nélküli megadás, mert mondjuk 44 tájékán ez már nem tűnt olyan rossz dílnek, ahhoz képest, hogy felégetjük egész Németországot, hanem hogy Göbbelzék már ilyeneket találtak, hogy minden németet sterilizálni fognak, hogy elpusztítsák a gyönyörű folkot, meg hasonló összes dolgokat.
Ja, meg minden férfi Szibériába deportálnak.
Igen, igen, ilyen hasonló, meg nem tudom, minden német nőt kényszerházasítanak négerekhez, ilyen összes dolgokat terjesztett a propaganda. Mert nyilván ők is érezték, hogy hát most annyi a deal, hogy feltétel nélküli megadás, azt úgy a nagy többség lassan elfogadta volna, amikor egy Königsberget is csinálták.
Hát amikor tudjuk, hogy a feltétel nélküli megadás a gyakorlatban azt jelentette, hogy az egy diktátum. Tehát, hogy azokat a feltételeket csak elfogadni lehet, amiket megszabnak. Igen. De az, hogy mit szabnak, az, ugye az megint nyitott kérdés, mert nyilván ez mindig nyitott kérdés. De mondjuk ugye a Olaszországgal szemben is a feltétel nélküli megadást követelték, aztán tudjuk, hogy mi lett. Tehát olaszok így átálltak, és így a fegyverszünet van, jaj, de jó. Okay. És aztán békét kötöttek később.
Olyan esetre a politikai realitáshoz hozzátartozik, hogy valószínűleg az atombomba bevetése szükségtelen volt a háború lezárása szempontjából. Na, a film azért próbálja egy picit menteni az amerikai renomét azzal, hogy hát, de azért mégiscsak fontos volt.
Igen, ugye ezt is kimondhatjuk nyugodtan, hogy ez, amit a filmben is ugye több szereplő felhoznak, amit azóta 5 milliószor felhoznak, hogy hát, hogy be kellett vetni az atombombákat, mert különben az invázióban meghalt volna, nem tudom, 1 millió katona, meg nem tudom,
ez... ez igen, a számok...
Erre mondják azt, hogy hamis dilemma. Persze, ez persze, sosem merült fel
így. Persze, ez Trumannál is így az életes, amikor már elmond az elnök előkerült, és minél idősebb Truman, annál nagyobb számokat mondott. Tehát nála is így koránál fogva emelkedtek a számok, hogy így a felelősséget ugye így.
Ráadásul ugye itt a tálalás, a lakosság előtti tálalása tényeknek, úgymond. Hát ugye elhangzik az, hogy a filmben is, hogy ugye úgy jelentették be az atombomba első bevetését, hogy a célpont egy katonai támaszpont volt. Ugye ezt mondták a lakosságnak.
Hát...
Bár végül is volt katonai támaszpont is a városba.
Volt körülötte pár százezer civil, de ez most más kérdés, de menjünk bele a részletekbe.
Ugye azt is mondjuk ki, hogy se Truman, semmilyen kormánytag, meg semmilyen katonai vezető nem úgy tette fel ezt a kérdést, hogy vagy az atombomba, vagy az invázió. Ezt így senki nem fogalmazta meg. Egyébként, ha bekövetkezik az invázió, ott rögtön az első lépcsőbe 9 atombombát vetettek volna be Kyushu szigetén. Ez is ismert dolog, mert most már nyilvánosak a tervek. Soha nem merült fel ez úgy, hogy hát most akkor, ha nem vetjük be, de akkor meghalek, ez maraság. Nagyon népszerű, meg elterjedt, de nem igaz.
Hát egyfajta önfelmentés, mert akárhogy is nézzük, polgári célpontok ellen atomfegyvert, ilyen az Egyesült Államok, a morál és az igazságosság bajnoka vetedve. Igen. És nyilván ez egy kicsit kognitív diszonanciát okoz, hogyha mi vagyunk a jó fiúk, akkor miért cselekedtünk rosszat. Igen, és egyébként ebből a szempontból szerintem a film egy picit gyáva, tehát hogy itt nem meri beleverni az emberek orrát az igazságba. Uh-huh. Később azért Oppenheimerrel egy picit eljátszák ezt, főleg a bizottsági kihallgatáson, amikor ott az ügyész szétszedi. A kvázi ügyész, hogy hivatalosan nem volt ügyész, ott szétszedi az morális védekezését azzal, hogy hát az, amikor közre kellett működni a célpontok kiválasztásába, akkor nem hallottuk, uh-huh, hogy nagyon nyilvánk volt volna, hogy ezt mégse kéne.
Igen.
Hát igen, mert ilyen a harmadik részre ugye így áttértünk ugye a
politikai
vetületére, igen, és ugye az egész úgymond ugye koncepciós per, bár hogy így kollégám megfogalmazta,
hogy
jogi szempont nem volt ez per, hanem igen, egyfajta, igen, felülvizsgálták a biztonsági tanácsi engedélyeit, igen, hogy igen, és így merültek fel ezek a kérdések, hogy akkor most...
Hogy ő kém volt-e, tudott-e a szovjet kémkedésről?
A szovjet kémkedésről, igen, meg hogy itt az atomokkal kapcsolatban, hogy így az, mi az a hirtelen pálfordulásnál, hogy mikor még bevetették, akkor még azt mondta, hogy vessék, de utána pedig ő lett a legnagyobb pártolója ugye ennek a nemzetközi atomenergiai megállapodásnak, sőt ugye azt is feltette, hogy ugye az atommonopólium nem feltétlenül jó, hogy csak az Egyesült Államok rendelkezik ezzel, hanem legyen valami
nagy ilyen világkormányos. Meg is jelenik, hogy szovjeteknek szóljunk időbe, adjuk át nekik, amit tudunk. Igen. Tudom, volt egy ilyen irányzat nála, meg ő nyilván előre látta ezt a versengést az atomfegyverekkel. De ezzel kapcsolatban ugye egyébként a végén a párbeszéd Einstein nagyon jó volt, amikor ugye visszatérő motivum a filmben, hogy valamit mondott Einsteinnek egyszer a túlpartján állva, amikor...
És nem tudjuk, hogy mi volt az
ilyen. Amikor Stark admirális kivitte oda, hogy dumáljanak egy picit, és utána Einstein nagyon ilyen fancsali képpen sétált el, és akkor ugye többször előkerül ez a jelenet, mindenki máshogy interpretálja.
Hát ez Stark admirális. Igen. Jött, hogy kinyomották őt.
Igen, hogy a háta mögött őt, aki csak katona, nem tudós, és ellene fordítja a tudósokat, meg nem tudom. Ő ezzel lamentál, és akkor a film végén látjuk, hogy Einsteinnel visszatérő beszélgető témájuk volt az, hogy elpusztítják a világot ezzel az atomfegyverrel, mert ugye az a végtelen láncreakció elégeti a...
Ami azt hiszem, hogy Fermitől származott a sejtés, és az elméleti részleg megvizsgálta ezt ugye a menetetterbe, és arra jutottak, hogy hát majdnem nulla. Okay. Valami számot?
Majdnem, igen.
Ez egy fontos pont egyébként.
Elhanyagolhatónál.
Majdnem nulla, nem nulla. Még Gróf is megállapította ezt, hogy így.
Igen, és akkor ugye a végén kiderül, hogy mondja Einsteinnek, hogy hát úgy tudjuk, hogy mégiscsak elindítottuk azt a láncreakciót, ami majd egyszer felégette a világot, és nyilván az atomfegyverkezésre gondol, ami ugye beindult versenyként. Nyilván ennek a felismerése is egy melankólikusabb irányba tolhatta el az Oppenheimert, ő egyébként is hajlamos volt ilyen drámai viselkedésre. Egyébként a színészről, aki játsza, Cillian Murphy, aki ugye a Peaky Blindersben is játszott.
Igen. Igen.
Tehát, hogy ő egyébként nagyon hozza a szerepet, és mondják, hogy a forgatás alatt ő végig szerepben maradt.
Sőt, még hogy átad opányát, még állítom fél meddig lázdohányossá is vált. Ugye,
meg egy csomó hollandszót bemagolt, mint Oppenheimer annak idején, megtanult hollandul.
Igen.
Meg ugye, mivel Oppenheimer elég krónikusan sovány volt már öregkorára, mert nem evett meg így teljesen, de utasította az...
Hát igen, ugye végül 62 évesen halt meg, vagy ilyesmi,
és súlyos betegen. Ilyen halálra aszketizálta magát szerintem.
Hát egyrészt abban is, másrészt meg ugye rákban is,
mert... Halálosan bánatos volt, mondjuk
úgy. Igen, mint Padme.
Igen. Végül is tényleg. Belehalt a bánatba.
Szomorú volt, ezért meghalt.
Erre mondták ugye a népiesen a kis hazánkból, hogy bánatában meghasadt a szíve. Valami ilyesmi. Valami plusz a rák.
Plusz a rák.
De a bánat az fontosabb.
Igen. Szóval aki szereti a politikai krimiket, meg aki arra pörög, hogy ilyen politikai témájú cselszövés, ugye ilyen témájú sorozat is ugye nagyon sok van, az is megtalálja a számítását ebbe a filmbe, mert... Nem csak az a vizsgálat folyik, hanem a kongresszusi meghallgatás is folyik mellette.
Igen, de ugye itt az alapkonfliktus, ugye Strauss és Oppenheimer között akkor indult, mikor az Atomenergia Bizottságnál, ugye a, inkább politikai szempontokat néző, Strauss feltette, hogy ezek az izotópok szállítás Norvégiával bizonyos kockázatokkal, a szovjetekhez is átkerül, ugye politikai szempontban néznek, hogy ezt el lehetne adni. Még ugye Oppenheimer meg a tudományos szempont azt mondta, hogy ez hülyeség, és ilyen szempontból előadta nyíltan, és ez ugye úgymond megalázta őt, hogy ilyen hülyeséget hogy tud valaki mondani, és hogy állott ő az Atomenergiai Bizottságnak az élén, hogy ugye el se tudja, meg stb. És ugye ez indította el nála azt, hogy Oppenheimer az ellene van ugye. Ez a sértettség indította az egészet.
Én most az, hogy ugye a Manhattan tervbe a kutatócsoportba, ami átlátta az egészet, hogy ott két szovjet gém is volt, az mondjuk nem kifejezetten Oppenheimer hibája, mert nem ő volt felelés
a... A britektől jött, ahol tudjuk, hogy itt a Cambridge-i fiúk, hát, a brit titkosszolgálatban a szovjetek eléggé jól beépültek.
Jó, hát Britannia úgy tele volt petézve szovjet kémekkel, úgyhogy... Az őszintén szerintem nem tudom, ki volt a másik, de azt olvastam, hogy ketten voltak, és ugye Klaus Fuchs volt az egyik, de most ki volt a másik, azt nem tudom, de hát ez is bőven elég volt ahhoz, hogy a szovjetek mindent megtudjanak, amit akarnak. Hát,
igen, egyrészt olyan is volt, hogy ezt pozdami konferencián, hogy ezt Stalin már másra megtudta, hogy akkor sikerült a kísérlet. Ugye, és, ugye,
és az amerikaiak azt hitték, hogy mekkora húzás lesz, hogy bejelentik, és hogy már mekkora meglepetés lesz.
Truman meg Burns, hogy
mikor már tudták, hogy Stalin már rég tudott az egész projektről minden.
Amerikák bejelentik, hogy új fegyverünk van, amilyen hatalmas robbanásra képes, és Stalin így, úristen, már 4 óra?
Ez körülbelül.
Igen. Jó, igen, bár szerintem Oppenheimerben volt egy ilyen atomfegyverek kapcsolatban egy kicsit ilyen túlzott jó indult a szovjetek felé, mert ugye tudod, hogy Stalin épp mániákusan vágyott az atomfegyverre.
Nem, nem tudták ők azt, hogy ott a szovjet kémkedési tevékenység az egyre kiterjedt.
Egyrészt nem tudják, másrészt Stalin mekkora megszartja. Tehát ugye vannak olyan feljegyzések ezzel, hogy ugye még ugye a Szovjetunió Politikai Bizottságban is állítólag a tagoknak kihozott egy atomenergiás szókönyvet, és abból kérdezgette ki őket, hogy ki mennyire készült fel az atomenergiából. Tehát az egyszerű, tudjuk, hogy a szovjet vezetőknek az iskolai kvalitásait nem mindig voltak a legmagasabb szinten, és ugye őtők száj meg atomenergiát kérdezgetett ki, hogy mennyire tudjátok meg, hogy hol tartok a szovjet kutatás, meg ilyenek. Tehát.
És akkor ők így sírva könyörögtek, hogy száj neftás, nem mehetnénk már a vodkás tombolás részt, az amikor tojásokat versz itt Hruscsov fején.
Hára legyen már meg egy kurva John Wayne film inkább.
Nézd már Westernt, kérlek! Hát igen, ugye Stalin ugye folyamatosan szerette ütögetni a kopasz fejét a Hruscsovnak, meg ilyen tojásokra ütette a tagokat. Eléggé ilyen beteg dolgokat,
meg, igen,
beteg
igen.
dolgokat csinált a dálcsáján, szóval ehhez képest az ugye energia könyvből kérdezgeti őket. Szerintem ez ilyen gyerekcsíny.
Hát igen, igen.
Meg ugye a Mein Kampfot lefordítatta és kiosztotta még korábban a PB tagjainak, és valószínűleg az is felmondatta velük.
Hát ő hogy, egy hands-on approach vezető volt,
ahogy mondani szokták. Igen, az amerikaiak azt hitték, hogy a szovjetek legalább 7 évvel le vannak maradva ugye, hát, a saját programjukkal.
Le is voltak, amíg ellenlopták a teljes hát, dokumentáció.
Mert amíg kiderült a kémkedés, addig olyan nyugodtak voltak a vezetőség.
Hát, hát meg ugye a szovjetek összegyűjtötték a maradék német tudóst, akik még ugye foglalkoztak ez a félre sikerült és saját kísérletükkel is, tehát hogy ezért így sok minden vezetettek ugye, hogy meglegyen.
Hát jó, tehát a a rakéta, a repülő, meg az atomtudósoknak a óriási többség az nyugatra került.
Hát persze, tehát igen.
A szovjetek már csak úgy a molzsákból dolgozhattak lényegében, úgyhogy...
Hát igen, bár ahhoz képest én megjegyzi Oppenheimer is, azt én is mondtam, hogy az oroszoknak jó fizikusaik, meg ugye kémikusaik is voltak ugye abban a korszakban is, ugye.
Ott van Kurcsatov például, akinek ugye, ugye a neve alatt futott ez az atomprogram később.
Meg az is igaz, hogy ugye uránlelőhelyek is voltak, ugye, amik rendelkezésükre álltak.
Mint a mai napig, ugye Oroszország a világurán szükségletének mennyi 40%-át fedezi?
Igen, és egyébként Japánban is volt kutatási program, de az csak kutatási program volt, ami a atomfizikára irányult, de hát az japánok tudták saját magukról is, hogy nekik nincs urányuk.
Hát igen.
Hát igazából... nincs urányuk, másrészt nem volt meg hozzá az ipari kapacitás.
Igen.
Ők érdembe beszállítanak.
Ez egy a sonkás tojás kategória
volt. Hogy később megkapták, hogy erre vannak a német terveket, ugye, mint ahogy a sugárhajtású gépről is megkapták a terveket, csak már ugye akkor eléggé későn volt.
Hát nem tudtak hengerelni olyan acélt például. Más baj nincs.
Hengerelni átvittek egy szétszedett Tigris tankot is, de hát nem tudták, hogy igen. A japánok még a 40-es években is ilyen szegecselt tankokat
terveztek.
39 után mindenki kiszort, mert ugye, betalálják a szegecselt tankot, és így oda bent a repeszek, így pang, pang.
Igen. Úgyhogy a filmnek ez az utolsó, ugye lehet azt mondani, hogy utolsó harmada, de igazából ugye ezek ilyen párhuzamosan történnek, és egyébként azt hiszem eleinte egy kicsit olyan zavaros is lehet a film sokaknak, mert így, amikor így váltogatnak így ezek között, hogy a politikai
vonalat... Figyelni kell, tehát ez nem olyan, amit az ember berak, miközben nem tudom, a konyhában dolgozik, vagy...
Igen, igen. És ugye ez meg is lett... Látszik ugye az ábrázolás mondani, és még ugye a nem politika rész, a tudományos rész, ugye a színes felvétele volt, még ugye a politika rész, meg fekete-fehérrel is, meg ugye mondhatjuk azt is ezzel kapcsolatban, hogy aminél így külső szemlélként látjuk az Oppenheimert, az ugye megint fekete-fehér volt, és ugye az a politikai rész, ugye még amikor a olyan belső részeiről szólnak, ugye saját maga szempontja azok, meg így a színes részek, ugye egyben a tudományos részek is.
Alapvetően jól játszanak ezzel a vizuális megkülönböztetéssel. Igen. Ez ugye többnyire a múlt és a jelen megkülönböztetésére
igen, is. Hát csak itt éppen a jelen,
itt fordítva, a múlt a szűke. Vagy bocs, fordítva.
Igen, az a színes, igen.
Igen, igen, szóval alapvetően jó művészeti megoldások voltak erre. Nekem az ott egy picit fura, amikor az elején flash-el ott az Oppenheimer, hogy ő látja ezeket a nem tudom, atomokat és így ilyen. LSD fogyasztás után jelentkező kép és hanghatások jelennek meg a képernyőn, és jó, teljesen behalozza figyelni.
Még később is van pár ilyen jelenet ugye a filmben, azt hiszem egy-kettő, amikor ilyen kvázi látomása van.
Igen, főleg ugye a légkör felrobbanása kapcsán vannak meg ilyen látomásai még később.
Azt fel kell tenni, hogy ezeket a látomásokat is nem CGI-ra adották, mint hogy a robbanást is ugye rendes ugye effektusokkal adták meg, tehát hogy hagyományos módszerekkel.
Igen, ugye kevesen tudják, de a film készítéséhez valóban felrobbantottak egy atombombát.
Igen, igen.
Lehet, hogy sokkal nem.
Igen, biztos amerikai hadsereg adta neki a reklámba, mint a Top Gun filmekben ugye a repülőket,
ja, igen. Fordulott. Még egy érdekesség amúgy, hogy a színész, aki Trumant játsza, a legsötétebb órában Churchillt is játszotta.
Igen.
Úgyhogy Gary gyakorlatilag Oldman, már csak Gary Oldmannek már csak a izét kéne játszani, a Stalint, hogy meg legyen
a nagy trió. És szerintem ő lenne az egyetlen színész a történelemben, aki ezt elmondhatná magáról valóban.
Úgyhogy egy amerikai filmes hallgat minket, akkor ezt a labdát muszáj leütni.
Igen. Mondjuk Truman is kb. 2 percig szerepel a filmben, abban az egy jelenetben, amikor fogadja Oppenheimert már a háború után.
Igen, de mondjuk abban is sikerült maradandót alkotnia, mert igen, szerintem nagyon hozza ezt a nagy mellényű amerikai politikus, hogy ismerjük ezt a típust, tehát hogy aki így...
Hát Truman aránylag szerény származású volt, mondjuk ugye az amerikai ilyen felső vezetőkhoz képest.
Hát igen, tehát hogy nem volt neki többek között ilyen borostyánligás, semmilyen
értelmű. Nem, mert ő egy nagyon egyszerű ember volt.
Hát ilyen valami ilyen kereskedelmi végzettsége volt, és próbált ebből megélni, csak ugye később kiderült, ez nem igazán ment neki. Majd ugye helyi szinten egy ilyen alacsony szintű politikus volt, és valamelyik ugye Missouri állambeli ilyen nagy politikai csáró felfedezte, aztán mondta, hogy na, most igen, ebből a szürke emberből én nagy politikus fog csinálni. És ugye összejött neki, és hát rossz, mind... ugye, meg annyit Trumanról, hogy Sokan ugye főleg az amerikai bal oldalon azt szokták felhozni, hogy legyőzte a nagy ugye ideál típusú jelöltet ugye George A. Wallace, ugye, aki ugye a nagy utódja volt a Roosevelt, ami tovább vitte volna a roosevelti politikát, meg mindegy, ezt gyakran föl szokták hozni, hogy így ott az akkori demokrata alelnök jelölő kongresszuson, vagy gyűlés, nem tudom pontosan hogyan hívják ezt Amerikában, ott ugye választási csalás is volt, ugye Truman javára, hogy így az egész demokrata elit az összefogott.
Hát mondjuk, hogy ez a demokratáknál egy visszatérő dolog. Ugye, ezt már a Free State of Jones című filmben is megállapítottuk, hogy hát, a demokraták és a választási csalás már legalább 150 éve kéz a kézben jár.
A politikai felsővezetés tudta, hogy már nagyon beteg, ugye, Roosevelt.
És egyrészt igen, meg tudták, hogy Wallace az túlságos, hát, és a szovjetekkel elnéző lett.
Hát eléggé, igen, és az, hogy ilyen kvázi vörös legyen az alelnök úgy, hogy haldoklik az elnök, arról meg úgy gondolták, hogy hát az egy kicsit meredek. Úgy,
igen, sokkal jobb lenne egy fasiszta indiai ügyésznőt betenni. Wait!
Bár ugye, hogyha úgy vennék, akkor Oppenheimer valószínűleg Wallace-szal jobban megtaláltam a közös hangot, mint Truman, az tény.
Hát az biztos.
Igen. Vagy ő is ilyen hasonló volt, csak Wallace ilyen mezőgazdasági végzettség volt, tehát ugye mezőgazdasági felsőfokút végzett, meg gazdálkodó is volt ott Iowában.
Trumannak érettségie volt, igen.
Igen.
Sőt, azt hiszem az utolsó amerikai, vagy hát most mondanám azt, hogy legutóbbi, de az legutolsó marad most már, ugye utolsó amerikai elnök volt, aki nem járt egyetemre. Egyébként, mint azok az emberek, akik nagyon keserves munkával és küzdelemmel jutnak el arra a beosztásba, ahol vannak, ugye neki nem volt türelme az ilyen szép lelkekhez, mint Oppenheimer. Nem komálta az ilyen embereket, akik ilyen habis dilemmákon agyalnak, mint hogy vértapad a kezemhez.
Erkölcsös voltam, nem, igen.
Igen. Igen,
hát ugye tipikusan ugye az az amerikai politikus, aki cselekszik és nem beszél. Ebből azt mondjuk olyan, mint Trump, tehát hogy Trump sem volt egy nagy nagy beszédmondó. Most bárki megnézze beszédeit, azért nem fog túl hatalmas gondolatokat felfedezni benne.
Trumannak a megítélése utólag az is minimum úgy vegyes. Tehát, hogy ugye van egy ilyen nézet, hogy a második világháború utáni időszak az egy lehetőség lett volna arra, hogy mit tudom, ne legyen hidegháború.
Hát ezt főleg azok mondják, akinek válasz lett volna az
ideáljelölt. Igen, és hogy
Oliver Stone, igen, olvastam én is a könyvét. Micsoda jelszor azt a lehetőség, ugye, Sztálin ő biztosan, aki békülés pártját volna, ismerjük, hogy...
Hát Trumanra úgy tekintenek, mint a középszerű kisember, aki elcseszte az egészet és elszalasztotta, ugye, itt Andrew Johnson a polgárháború után, vagy mondjuk ugye Nixonról is lényegében ezt szokták. Már jó, mondjuk a senki nem mondja Nixonról, hogy korlátozott szellemi képességei lettek volna, de ugye róla is az, hogy hát azért így meg úgy.
Igen, ez a Ronda Nixon járus éra is.
Úgy, jó, ez már nincs köze a filmhez, de ugye ami ellenszem Nixonnal szemben megnyilvánul, szerintem részben az is abból táplálkozik, hogy ő is egy agulról jött politikus volt. Tehát minden privilégiumnak hiány volt, amivel úgy általában ezek a magasra törő amerikai
politikusok. Ugye azon a választáson, ahol nyert, és amiután kiderült a Watergate botrány, belengedte, hogy neki megy a mély államnak. Nem akarok itt ilyen konspirációs teóriákba bocsátkozni, de mondta, hogy a szövetségi államot ide jelenne egy picit visszaépíteni, és így hirtelen kiderült, hogy lehallgatta az ellenfelét. Igen. Mik vannak?
Hát ugye, érintett álltak pár Balákot, amire egyébként egy viszont szorakozó sorozat készült most az HBO-n.
Igen.
És hát nem tudom, teledére kitérjünk jobban, vagy az így...
Ő aránylag sokat szerepel, sőt, hát szerintem mondhatjuk, hogy ha most csak az atomtudósokat vesszük, akkor ő úgy második helyen áll a filmben.
Hát igen. És végig, értem, hogy első fejét leszámítva, tehát mind a Manhattan projekt miatt eléggé szerepel, hogy mondtátok kicsit azt, hogy ez a prima donnát, hogy játssza meg minden, úgy így szerepel sokat. Másik meg a politikai részében az lett kiemelve, hogy ő volt, aki kvázi Oppenheimer ellen vallott, mikor elvették tőle a jogosultságát.
Tehát, igen.
Igen, tehát hogy ott szerepelt így megint aktívan, hogy ugye őt is megkérdezte, hát mit gondol Oppenheimerről.
Nem vádolta meg konkrétan semmivel, csak ugye azon a véleményem volt nyíltan, hogy hát nem kéne neki megújítania.
Igen.
Ugye
hát igen, jó, persze, hogyha a film azzal magyarázza ezt, hogy ugye akkor már pont egy elkész a hidrogénbomba, és ugye Oppenheimernek nagy ellenzője volt az ő nagy művének, és ugye azt lehetett látni, azért Teller az jobban helyezkedett ilyen szempontból a politikusoknál, mint ugye Oppenheimer. Tehát ez mind abban is adódhat, szerintem legalábbis, hogy ő neki nem volt ilyen összesen világjobbító, meg nem, nem az annyira idealisztikus.
Hát terület. Ő az ilyen tiszta tudomány embere, tiszta aki azzal foglalkozik, hogy mi lesz a következő lépcsőben a nagy hát, fejlesztésben, igen, és hát igen. A hidrogén bomba.
Igen, igen. Igen. Egyrészt ezzel folyamatosan neki nem voltak ilyen nagy ilyen világbéke vágya, neki ugye találmánya volt a fontos, de egyébként végig ugye ott maradni, az, majdnem minden amerikai adminisztrációt, ugye tudjuk, hogy ugye régen ott a csillagháborús tervben is ugye fontos szerepet játszott.
Nem, ettől már csak Kissinger volt nagyobb túlélő azon.
Igen.
Közéletben. Ő is még 100 évesen kiruccant Kínával nemrég, hogy megpróbálja rendbe rakni azt, amit Bidenik páros lábban szétkúrtak.
Igen. Hát igen, és Tellerről is lehetne ugyanilyen életrajzi filmet csinálni, csak mondjuk, hát igen, őt nehezebb lenne úgy bemutatni, mint az ilyen erkölcsi aggályoktól szaggatott.
Oppenheimer karakter szerintem ebből a szempontból jó választás, hogy neki van ez a belső vívódása, meg hát igazából az egész élete arról szólt, hogy neki vannak gondolata, és nehezen tudja elhelyezni magát az életben.
Igen.
Ez a film elejétől kezdve látszik, hogy ő egy kicsit ilyen, így lebeg az életben, és így nem nagyon halad sehova, hanem így mellette történnek így események is, hogy próbál rá reagálni, tehát tényleg
hát, igen, érdekes is, mint ahogy az elején az a majdnem mérgezés esette, bár arról többek között Oppenheimer unokájának is megosztik a vélemény, hogy ez tényleg valós volt-e, vagy az csak így ugye...
Hát, vele tudom képzelni, hogy csak így a fejébe történt meg, hogy ábrándozott róla, és akkor annyira komolyan ábrázott róla, hogy végén elhitte, hogy tényleg meg akarta ölni.
Igen, tehát ilyen is fennbőtt.
Ilyen neurotikus embereknél előfordul az, hogy a valóságot élik meg.
Igen, hát az egyetemi előadót meg akarja ciánnal mérgezni. Nem is tudom értelem, ki volt az előadó, nem?
Azt én sem tudom, de azt tudom, hogy ugye akkor
tárgyalt... Akkor híres ember, igen.
Igen, de ugye akkor tárgyalt először a Niels Bohr, és majdnem Niels Bohr ette meg azt az almát, amit ugye Oppenheimer ott így... Mert aztán ugye így a filmben az, hogy kiszedte a kezébe, azt így eldobta, hogy elég van.
Egyébként kár, hogy Niels Bohr nem szerepel többet a filmben, abban a szempontból, hogy az életidegenségben ő sokkal messzebb bent egyébként. Kiderült például róla, hogy abszolút alkalmatlan arra, hogy így a nemzetbiztonsági előírásokat betartsa. Tehát fűregfának mesélt arról, hogy mivel foglalkozik.
Úgy nem gondolt, hogy baj lett belőle.
Róla inkább vígjátékot.
Ha már életidegenség, szerintem egy Kafka film lenne a legdurvább. Tehát, hogy ott úgy nem tudnál nézni, hogy mi történik.
Egy ilyen Picasso kalandjai, csak Niels Bohr kalandjai Verdugóba.
Igen, és például az, hogy ugye ez a párbeszéd a tóparton, amikor ott van ugye Einstein, és az ember eleinte azt hiszi, hogy az csak egy ilyen filler, mert nem lesz jelentősége, és ugye csak a végén derül ki, hogy mi a jelentősége.
Igen, hogy hát az egész személyes bosszút ez indította meg másrészt, hogy mi az, amit ténylegesen mondott neki, és amit tényleg kínoszta belülről. Aztán térjünk át egy picit az eljárásra is. Én ott azért úgy hallottam, hogy megosztanak a vélemények, hogy ez mennyire volt lényeges, mert... Ugye a teljes bukását nem egészen mutatja be ez az egész rész, és ugye ugranak is oda, amikor a végén megdicsül már, ugye Einstein mondja is egyszer, hogy amikor kaptam tőletek egy díjat, az nem nekem szólt, hanem már ugye elbocsátottatok, hogy jobbak vagytok nálam, és akkor majd neked is lesz olyan, amikor adnak egy díjat, mindenki mosolyog kezet fog veled,
igen, de ez
És az egész nem rólad fog szólni,
igen,
valami
ilyesmi. Igen, igen, nem rólad szól, hanem azokról, akik adják neked a díjat, és igen. Téged már csak temetnek ezzel igazából.
Hát igen, mert ugye azt be is mutatják a film végén, ugye, hogy végül is kitüntették Oppenheimert ilyen 10 évvel később.
Igen, igen, a Ferdi-díjat.
Igen, és sőt, ugye 2022-ben ugye az energiaügyi minisztérium hivatalosan visszavonta azt a döntést. Tehát ilyen 80
most év után. Bármikor felveheti a nemzetbiztonsági engedélyt.
Utólag megállapították, hogy a vizsgálat az helytelen döntés hozott, hát kösz. Jó.
És hát nyilván ennek kapcsolatban érdemes beszélni arról, hogy az amerikai közélet hogy megváltozott a második világháború után, meg a Truman éra után, mert ugye ez már Eisenhower idejére esik. Aki egyébként megjegyezzem először egy kiegyezés párti politikáról lett ismert, tehát hogy ő nagyon le akarta keverni a hidegháborút. Elnök lett belőle, és hirtelen előtört belőle az anti-bolsevista.
Igen, igen. Hát igen, tudod, hogy nekem a kedvencem, hogy atommal a békért program, tehát ott fölvetnek sokféle hasznosítás atomenergiát, például kútfúrásnál, meg mindenféle telekalakítással kapcsolatban, hogy így, hogy lehetne elmondani helyeket, hogy atomrobbantásokkal, meg...
Hát miért ne? Hát
ez jó hangzik.
Igen, abszolút, ja. Igen.
Ez semmi gond.
Így gondoltam erre, igen, ez egy milyen praktikus dolog.
Hát figyelj, Amerikában végül is, ahol ilyen hatalmas lakatlan síkságok vannak, ilyen prérik, ott simán lehet egy, ott van egy hegy az útba, többbe kerülne körbeépíteni a vasutat körülötte, lehet, hogy eltüntetik.
Igen. Igen, és ugye ez egy vizsgálat, és hát nem egy bíróság, hanem egy bizottság.
Hát ugye felülvizsgálják ezt az engedélyét, hogy ez teljesen egy bürokratikus eljárás. Igen, szerintem ahhoz, azért ugye a hallgatóknak van képük arról, hogy milyen a bürokrácia útvesztőjébe bekerülni. Mindenkinek biztos van legalább egy sztoria erről. Na most ezt képzeljük fel felszorozva 10-zel, mert itt az egésznek az volt a célja, hogy kizsigereljék a Oppenheimert, és tönkretegyék idegileg.
Igen, és hát a Strauss volt a mögötte, ugye, akit megszigyelített kvázi nyilvánosan.
Igen, és hát nyilván ugye ez az időszak már a McCarthy korszak, nem utaltunk is rá. Ugye ez a Red Scare-nek is szokták mondani, ez a... sem tudom, magyarul, hogy lehetne lefordítani a...
Hát kommunista üldözés, de mondjuk
vörös veszély,
boszorkány, vagy... igen. Boszorkány üldözés, ugye ezt szokták rá mondani, mondjuk ez...
Hát igen, bár ahogy így beszéltünk, ugye a 20-as, 30-as évek amerikai értelmiségi per celeb világáról, tehát eléggé sok ember volt vaj a füle mögött, tehát ugye...
Volt mit üldözni ezt. Szerintem kijelenthetjük, hogy elég nagy számú kommunista.
Igen, ez csak később derült ki, mikor erre vonatkozó dokumentumok nyilvánosak lettek, de a jelenségről pontos meglátásai voltak McCarthy-nak speciál, de hát ugye alkatilag nem igazán volt alkalmas arra, hogy ő ezt úgy adja el az országnak, hogy ő...
Igen. Hát még ugye masszív alkoholista is volt már eddig, de jól emlékszem.
Igen, oda kellett, meg a számokban is vissza mondott, hogy most hirtelen ennyi kommunista, most annyi kommunista van, tehát még ennél is így kicsit...
Igen, és ugye ez az egész kommunista üldözés, ez pont a valós problémát fette el, hogy ezek az emberek milyen magas szintre beépültek úgy az államszervezetből, senki nem vette észre. És helyett adott egy ilyen arctalan ellenséget, amivel lehet küzdeni. Megnézzük mondjuk a mai liberálisok tendenciáit, hogy mindent fasisztának nevezzenek, ami nekik nem tetszik. Na, nagyjából ez volt a McCarthy korszak is, hogy ha újságíró hülye kérdéseket tesz fel, akkor biztos kommunista, mert nem tetszik az arca. Tehát nagyjából így a kommunizmusról ennyi volt az átlagember képe, hogy ami a vezető politikusoknak nem tetszik, az kommunista. Mint ahogy ma, ami nem tetszik, a vezető politikusok fasiszta. Tehát, hogy... Körülbelül csak a szavakat cserélték ki, de azért ezek a McCarthy hagyományok ebből a szempontból élnek. Pedig ezt lehetett volna egyébként okosan is csinálni, csak az nyilván egy olyan embert kellett volna találni, aki nem itt a leddigre az agyát.
Igen, az amerikai jobb oldalni előfordul olyan embert, aki el itt az agyát.
Igen, a magyaron is, ugye.
Hát néha úgy ilyen szerencsétlenül alakulnak a dolgok, hogy egy olyan ember veszi fel ezt a lobogót, aki nem annyira alkalmas arra, hogy ezt így győzelemre is vigye ezt az elgondolást.
Igen, tehát, hogy végső soron azért sikerült elég sok vörös lefülelni, de ugye egyfajta mártíromságot is adok nekik későbbre, mert hogy lehet azokra hivatkozni, mint Oppenheimer, akiket igazából ártatlanul vádoltak meg, csak a gyanú vetült rájuk. Azért ebből a szempontból egyfajta felmentést adott ezeknek az embereknek. Szóval hiába tudjuk, ma már a Rosenberg házaspár, hogy tényleg kémkedtek azért mind a mai napig mindenki könnyes szemmel, hogy jó, szegényeket kivégezték.
Mert a gyerekeikkel, ja, ugye akik később a 70-es évben újra akarták tárgyatni az ügyüket, füleik ügyét folyton. Ami egyébként emocionális szempontból oké egyébként, hogyha az ember szüleivel így jár, csak ugye a valóság, hogy a szülei azok ugye megtették azt, ami akkoriban nem a legjobb dolog volt, hogy a legjobb ellenségnek a szuperfegyverükről ugye kiadták a titkot.
Hát a legtöbb országban, a legtöbb jogrendben a kémkedést azt tetik. Tehát...
Hát, igen, okay, hogyha előtte kimenekül Moszkvába.
Igen, hát akkor nem, jó.
KG Béla. Akkor nem áll ez visszakeríteni, hogy igazságot tegyünk.
Ugye most igazából úgy maradt meg a sok ember emlékezetében az egész, hogy hát értelmetlenül meghurcolták a sok filmrendezőt, azt mire volt ez jó.
Meg, hogy az értelmiséget baszogatták, szegényeket. Igen. Tehát, hogy amennyi haszna volt ennek a Red Scare időszaknak McCarthy-val, annyi kárt is okozott később az amerikai jobb oldal számára. Tehát, hogy azért a mérleget én úgy vonnám meg, hogy nincs egyértelmű pozitív vagy negatív, de hosszú távon alapvetően negatív az, ami kimenete lett ennek a McCarthy időszak, de majd napig lehet rámutogatni, hogyha valaki megemlítené, hogy nem tudom, AOC egy kommunista luvnya, akkor de McCarthyista keci! Lehet ott sírni, és akkor diszkreditálni ez ellen felett.
Vagy hogy a kínai amerikaiak közül hányan kémek.
Ez is gyanús talokban.
Igen, de ugye ezzel is foglalkozik valóban, és bár azért olyan tendenciózusan nem mutatja be ezt a dolgot a film, tehát nem vettem észre
azt. Nem időzik ezen sokat, alapvetően a személyes motivációkra helyezi a nagyobb hangsúlyt.
Hát igen, ugye, mondtuk, hogy az egész eljárás inkább a két másik rész, igen, csak a hátteret adja a dolgoknak, ugye.
Hát nyilván ez az egész nem valósulhatott volna meg a McCarthy időszak nélkül, mert akkor nehéz lett volna valamivel bemártani Oppenheimert. De ez a kommunista vád ez pont eléggé stabilan megállt ahhoz, hogy mit kétségbe lehessen vonni. Ugye nyilván az eljárásnál fontos szempont az, hogy ne legyen nyilvános, tehát ugye fórumként használni arra, hogy a saját igazát mondhassa, és hogy hát igazából valóban ne egy bírósági tárgyalás legyen, mert ott azért vannak olyan eljárásjogi meg egyéb szabályok, amiket be kell tartani.
Hát még Amerikában is.
Még Amerikában is, igen. Úgyhogy ott sokkal nehezebb a bíróságokon elérni azt, amit egy ilyen zárt bizottságban el lehet, úgyhogy nem vonatkozik rá szinte semmi szabály. Ugye ezt látjuk is, hogy nem kapják meg a védők a iratokat, nem idézik be azokat a tanúkat, akiket akarnak. Tehát, hogy folyamatosan akadályozzák a munkáját a védelemnek.
Hát ilyen, a fegyver egyenlőség elve nem igazán valósul meg.
Nem, mert hát ugye ez nem egy hivatalos bíróság eljárás, ahol ennek szerepe van.
Hát igen, hogy ezt így találták ki, hogy ilyen szürke zóna legyen, ugyanilyenek ezek a kongresszusi meghallgatások, hogy hát mindig lehet, hogy hát ez nem bíróság.
Igen, és egyébként tetszik, hogy ugye a Strauss admirális az ugye felvázolja a gonosz mestertervet, hogy Palpatine-ként, hogy most hogyan fog el lehet kínni az Oppenheimert. És van egy ilyen párhuzamosság, hogy a végén is ugyanabban a csapdába esik bele. Tehát, hogy ő is egy olyan kongresszusi meghallgatáson találja magát, ami nem egy tárgyalás, ahol nincsen fegyverek egyenlősége, és ahol ki tudják őt csinálni. És ami ugye meg is történik, mert hogy végül is nem kapja meg a miniszteri pozíciót, amit annyira áhított volna, mint a karrierjének a csúcsa, hanem gyakorlatilag elmarasztalják, és hát akkor őt lamentális azon, hogy belebukott ebbe
hát
az egész.
Hát én megemlíti, hogy egy-két, főleg egy nevet emel ki, hogy aki megszavazta azt, hogy ne legyen bele miniszter ott a kongresszusnál. Kennedy-t.
Ja, Kennedy, igen.
Ki is emelik benne, igen. Egy a fiatal Massachusetts, ugye.
Igen, ember, hát ez mondjuk inkább ilyen easter egg volt szerintem, mert nagyobb jelentősége nem volt, hogy...
Ja, ez csak egy pontjával tényleg nem egyébként.
Egy random név volt szerintem a kongresszusban.
Igen, de ugye volt említve, hogy a Ferny díjra még ugye ő terjeszti fel, csak ugye miután ugye ő az alapban megöljük, utána a Johnson adja át neki a Ferny díjat 64-ben. Jól tudom, így volt a timeline, igen. Max ilyen szempontból esetleg, de...
De ez megint nem kerül elő a filmben, tehát hogy nyilván csak azért, hogy így a néző a Kennedy nevét azért ismeri, legalábbis Amerikában biztosan, de hát nálunk is azért egy elég ismert név, és akkor na, más nem a Star Wars szétbaszása miatt lehet is venni egy Kennedy-t.
És egyébként van egy szál, hogy a történetben egy kicsit olyan kellemetlen is, mert ugye van egy orosz szereplő a filmben, akit csak úgy neveznek meg, hogy Pes ezredes.
Ja, Pes, igen.
De ugye azért Pes a neve, mert Paskovszki, és ő egy emigráns orosz volt, és a fehérek oldalán harcolt a polgárháborúba, és hát érthető okokból azért érzékeny volt arra, hogyha kommunisták vannak ugye egyáltalán a környezetben.
Én már láttad gyakorlatban, hogy mit történik, hogyha valahol már teszik a hatalmat.
Igen, és hogy azért viselte a Pes nevet, mert hát úgy leegyszerűsítette a nevét, mikor már ugye honosították, vagy a Paskovszki az úgy idétlen ezt a nevet használni Amerikában.
Na, hogyha a háború is után kiköltözik, akkor Zes lesz a neve.
És vicces módon addig baszogatta a tudósokat, mert így kereste a szovjet kémeket közöttük, hogy így megunták nagyon, mert hogy őket miért akadályozzák ilyen maraságokkal. És addig panaszkodtak rá felfelé, hogy a Groves ugye leváltotta, és elküldte Londonba ilyen hírszerzési munkát irányítani. És hát...
Na, talán van a kommunistát.
És hát... a mély víz.
Igen, és hát...
Hartfokozatra állította a játékot.
Igen, és hát aki az utódja lett, ő meg nem találta meg a Fuchsot, meg a többi vizet, szóval...
Igen, ugye ez a Pes azért is kerül elő, mert hogy miután a Chevalier az megkörnyékezi, úgyhogy Oppenheimer úgy gondolja, hogy jót tenne, ha előmenetelének meg így a pozíciójára akarsz jelezni valamilyen formában.
Igen.
És hát ugye úgy akarja elmondani, hogy közben nem mártja be az embert, és ugye Groves mondja neki, hogy ő is vagy nem mondtál nevet, mert egyszer, amikor valakiről kiderült, hogy kommunista gyanús, akkor így Groves mondta, hogy kibérel egy hajót, és kimegy vele a tengerre, aztán addig kínozza, amíg beismeri vallomást nem tesz. És amikor jeleztek neki az FBI-nál, hogy hát ezt nem lehet felhasználni a bírósági eljárásban, akkor ő mondta, hogy hát nem is akar olyan szemét hátrahagyni, aki alkalmas lehet bírósági eljárásra. És a film sztoria szerint legalábbis Groves ezután helyezi el.
Hát ugye itt arról van szó, hogy a atomtudósok, akik dolgoztak a projekten, ők ilyen kellemetlenek találták azt az állandó vizsgálódást, amit ugye hát Paskowski, mint a katonai titkosszolgált tisztje ugye szakmailag előadott, és egy ponton túl annyira zavaró tényezőnek találta a Groves, hogy így egyébként olyan feladattal küldték Londonba, hogy az olasz és német atomprogram utáni információkat gyűjtsön, igen, és akkor szépen ott Londonból nem zavar senkit. És persze el lehet játszani a gondolattal, hogy mi van, hogyha jól végzi a munkáját, és ott hagyják, hát lehet, hogy a lépre mennek a szövetkémek is, megtalálják őket.
Szóval lehet, hogy még lassabban lett volna atombomba, tehát hogy akkor meg azt kockáztatták volna, hogy a frusztrált tudósok kevésbé akarnak dolgozni.
Kvázi sztrájkba lépnek, tudod így.
Igen, sztrájkolnak az atomtudósok.
Akkor ott megtudom a cseh szakszövetét legalább.
Követeljük, hogy azt
a szervezetet ne szakasztják! Forgatókönyvírók sztrájkolhatnak Hollywoodban. Mondjuk az alapján a teljesítmény alapján, amit az elmúlt 15 évben nyújtottak ki, nem tudom milyen alapon sztrájkolnak ezek az emberek.
Ja.
Jobb helyeken csoda, hogy lenne, van még munkájuk ilyen teljesítmény után.
Igen. Úgyhogy jó, most mutatjuk azt, hogy ajánljuk a filmet, de szerintem ez elég evidens, tehát hogy az elmondás alapján
szerintem az elmúlt időszak egyik legjobban hát, sikerült igen, nem történelmi fog, filmje volt.
Nem tudom, mikor kijönni az adás, de akkor valószínűleg streamingen már elérhető lesz, mert jól tudom, ezt Noyan ki is közötte, hogy valami 90 vagy 120 napig ugye moziba legyen. Többek között ezért is ment el a korábbi munkáját a Warner-től, mert ott nagyon hamar felrakták a Tenetet ugye a streamingre, és itt ugye a Universal-nál azt mondták, hogy itt vállalják azt, hogy akkor 90 per 120 napig ez a mozikba fog menni.
Csak hogy rögzítsük, ugye ezt az adást augusztus 23-án vesszük fel.
Igen.
És hát jelenleg egyébként még moziban van, nagyon láttam. Még az, hogy már csak ilyen egy-két időpontunk.
Igen. Igen. Tehát akkor van még streaming, ezt számítsanak rá a hallgatók, hogy fel lesz. Valószínűleg.
Igen, bizonyos letöltős oldalakon is, de természetesen elhatárolódunk ettől, és soha nem használunk ilyeneket.
Természetesen.
Mi legálisan szerzünk be mindent, amit valaha megnéztünk. Többek között Németországba is kimentünk a kelet-német filmek beszerzése érdekében.
Úgyhogy hát párjás ritkító film, szándékosan nem mondom, hogy hiánypótló. Tényleg olyan egyedi téma a választású, hogy nem lehet sok mindenhez hasonlítani. Több szempontból is ez igaz. Úgyhogy ahogy elmondtuk, aki a politikai cselszövést szereti, aki a tudományos témákat szereti, az is megtalálja benne a neki tetsző dolgokat.
Illetve aki a projektmenedzsmentet minden
igen,
szó volt.
Igen, aki nagyon szeret ilyen dolgokon pörögni, hogy nagy projekteket hogy vezetnek, és hogy ez belülről hogy néz ki. Ez kicsit pervez dolog, de még ők is szerintem élvezetesnek találják simán a filmet.
Top menedzserek fogják a Oppenheimert nézni, és ilyen kötelező tananyag lesz menedzseriskolák, vagy hogyan kell nagy projekteket elvezetni.
Még minden ilyen kalapba fognak benni előadni.
Kötelező tananyag lesz, igen, a képzésen.
Egyetértek az elhangzottakkal, szerintem is egy nagyon jó film, és párját ritkítja ezen a téren. Legalábbis az elmúlt 10 évben nem tudnék egy hasonlóan jól összerakott történelmi nagyjátékfilmet mondani. Ez tényleg valami fenomenálisra, zseniálisra sikeredett. Szerintem ez egy kultikus film lesz.
Hát reméljük.
Években.
Igen.
Már amennyiben a TikTok nem lő meg teljesen a filmet műfajt. Ez is egy reális veszély van sajnálatos módon.
Ezt nem tudjuk, hogy TikTokoztak-e a filmmel kapcsolatban, de lehet, nem tudom.
Sos vagy, aki TikTokozik, az nem néz filmenket nagy jó esély.
Hát, mi, igen,
15
mi...
másodpercig terjed a figyelem küszöbön.
Igen, mert a fórum az még kicsit túl mereg még a TikTokhoz, de igen, ez a 3 óra, ez tényleg soknak tűnik, vagy a TikTok generációnak, de az a lényeg, hogy érdemes ezt kibírni. És ahogy így említették a kollégák, ezt alapvetően ne főzés közben nézzék az emberek, meg ne háttérbe menjen.
Tehát, igen, ez nem az a film, hogy közben... nem tudom, 26. vasembert lehet nézni, úgyhogy nem figyelsz közben, úgyis tudod, hogy mi a történet.
Ja, és igen, igen. Közben vasalsz,
meg nem meg azért azt kihagytuk, hogy valamennyi azért ugye nem szájbarágos a film, tehát ugye valamennyi kell ismerni az egészet, tehát hogy az elején mondtuk, hogy kell tudni, hogy itt valóban fölforul az atombomba, kik háborúznak egymással, stb. Tehát ezeket azért valamennyi szinten.
Hát jó, azért el is mondják, de... Hát
igen, de nem szájbarágos, azoknak mondom, akiknek nem ilyen érdeklődése van, bár az ugye...
Azt minek hallgat minket,
igen.
Meglepő lenne, de...
Igen.
Úgyhogy ennyit szerettünk volna a mai adásba elmondani. Akkor köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.